Szia, Rebeka!
Jó napot! Szia mindenkinek!
A Rebekát is utálod, vagy csak a Bárka Epret?
Minden ilyen beszél, de ezt a OG YouTubert is gyűlölt, amikor úgy tudom, volt ilyen, hogy ilyen csapatnevük, meg ilyesmi.
Jó, azt tényleg erőltetett, de
És
csak hogyha
ez
nem természetesen jön, szerintem.
szerintem mindenhogy kellemetlen.
Szerintem az nagyon vicces, hogy szia, Rebeka. Úristen, a szia, Rebeka olyan, mint a Greg!
Mi az a Greg?
A Danny González hívja Gregnek a fanjait.
Ja. De az tőle is cringe. Mármint, hogy oké, hogy ő vicces rá, de én ott is azt hiszem, hogy cringe.
Nem, de
Meg ott
amúgy azt
pont...
nem tudom, hogy hogy alakult
Hát
ki.
szerintem az pont az ennek a kifigurázása, nem?
Valószínűleg igen. De akkor is vicces.
Szóval az a helyzet, hogy...
Miért akarunk erről beszélni?
Igen, hogy... Az egész streamet abból indult ki, hogy szembe jött velem egy tweet, ami azt írta, hogy könyveket fognak még írni arról marketingeseknek arra a jelenségről, amit Taylor Swift-et így körüllengi ennyi idő után is. Szóval nem az a durva, hogy van egy fiatal fehér lány, akiért százezrek rajonganak és beteríti az összes csarnokot, hanem az a durva, hogy ez tart 14 éve mondjuk, vagy 15 éve, és folyamatosan exponenciálisan növ, vagy az, ami tudás exponenciális, de hogy folyamatosan növekszik a népszerűség, és folyamatosan növekszik a hype. Szóval nem az van, hogy volt egy ilyen kiugrás, mondjuk az első 2 évben, és akkor, vagy az első 5 évben, és akkor szépen azt meglovagolva egyre szépen csúszik lefele, hogy mennyire népszerű, mennyire hype-olt. Hanem így folyamatosan nő, és folyamatosan egyre hype-oltabb.
De inkább az a durva, hogy már eddig is nagyon ismert volt, és még azt is felülmúlja, mert
Így,
az
hát...
alapvetően szerintem nem nagy szám, hogy valaki 15 év alatt egyre híresebb lesz. Szerintem elég sok
Miért?
szín, hát elég sok színész, aki mondjuk
Jó.
40-45 éves korára jut el odáig, hogy híres legyen, sőt zenész is van
Be,
szerintem.
jó, de az, na, akkor itt most nem az, hogy egyre híresebb, hanem hogy folyamatosan ott van a number one
Na,
spoton.
hát igen,
Igen.
ennyivel más.
Mert ugye aztán az szokott lenni a trend, és nem is olyan tudok egyébként rajta kívül más mondani, aki nem így van, hogy jön egy album, aztán rájön még egy album, nagyon-nagyon szól, és akkor azzal világsztár, és akkor utána 5 év a következő album, és akkor szépen így csúszik egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb. Szóval, hogy az szokott lenni, mint mondjuk a Katy Perry egyébként egy tök jó példa, hogy...
Katy Perry semmire nem jó példa,
De
azon
erre...
kívül, hogy ki az az egyetlen ember, akit ok nélkül iszonyatosan utálok.
De erre szerintem tök jó példa, hogy jött I Kiss the Girl című száma, világsláger, utána kihozott még 15 nagyon jó számot, amit nagyon sokan hallgattak, és utána lejött az az 5 éves ciklus, amíg valaki ilyen híres lehet, és azóta csinált ő bármit. Hát biztos csinál dolgokat, de hogy már így az átlagemberhez ez nem jut el, szerintem. Vagy te tudod, hogy mit csinált Taylor Swift az utóbbi 10 évben? Vagy
Nem
a
Taylor
Katy
Swift.
Perry? A többi...
Gyereket, Orlando Bloom-mal.
Tényleg?
Aha.
Van egy gyerek Orlando Bloom-mal?
Engem.
Lebasszál föl.
De.
És ők együtt
Ez
vannak?
életem legnagyobb csalódása. Szerelmes voltam legolászba, erre az meg kiköt az ős ellenségem mellett.
És még mindig együtt vannak?
Igen.
Kajak!
Aha.
Ők egy pár.
Aha. Állítólag volt egy statementek, de most együtt vannak.
Hát ez most nagyon ledöbbentett.
Hát igen, mert nem hallasz Katy Perry-ről.
Na,
Kinek,
igen, és
kinek?
most Katy Perry valami izébe, a Voice-ba, vagy valamilyenbe zsűrizik. Szóval ez a tipikus, na, a Katy Perry bejárja a tipikus ilyen sztár életet, és akkor az lesz ebből, elmondom, mi
Jó, de
lesz.
ő idősebb is, nem?
Tök mindegy, de elmondom, mi lesz ebből, hogy Katy Perry 20 év múlva a szimacsarnokba fog fellépni, amikor mi akkor 50 évesek leszünk, a mi korosztályunk, és akkor fogunk retro bulin csápolni Katy
Hát
Perry-re.
én biztos, hogy nem
Hát
fogom.
jó, de te nem, de most kicsi szakadj már ki magadból, és akkor érted?
Hát talán nem ilyen szar példát kéne felhozni. Kinek ki az az ember,
Hédi ma csak
akit...
meg fogja trollkodni az egész adást, kicsit azt érzem, hogy ma ez lesz a
Kinek
cél.
ki az az ember, mármint egy sztár, nem random ember, kinek ki az a celeb, akit ok nélkül nem bír elviselni? Bár amúgy nem mondanám, hogy ok nélkül, mert Katy Perry szerintem nem tehetséges. Tudtam, hogy mindenkinek én leszek, de én nem vagyok sztár. Szóval Katy Perry szerintem amúgy tehetségtelen előadó, és nekem rendkívül antipatikus interjúkban. Szóval igazából nem ok nélkül, de közben nyilván mégis ok nélkül, mert csak egy icipici morzsáját egy ilyen kis tűhegynyi részét látom a személyiségének, de azt nagyon nem szeretem. Jó, téged is gyűlölnek.
Helyes.
Kassa Tibi. Liptai Claudia, miért? Taylor Swiftet amúgy több embertől is hallottam, és azt például sose értettem. Jim Carrey? Na, akkor Zsuzsit tiltjuk a... Na jó, éreztem, hogy ez a hate train, ez be fog indulni. Úgyhogy szerintem folytathatjuk a eredeti mondatot.
És akkor ezt csigázta fel az érdeklődésemet, hogy amikor ezt a tweetet olvastam, hogy tényleg mitől van az, hogy a Taylor Swift ezt ki tudja játszani ezt a rendszert, ami olyan törvényszerűen működik. És akkor már attól nagyon vicces válaszok volt, vagy nagyon vicces kommentek voltak a tweet alatt, hogy ahhoz hasonlították, hogy ez olyan, mintha Elvis akkor lett volna a csúcson, amikor Las Vegasba haknizott. Vagy hogy Paul McCartney legsikeresebb időszaka a Beatles után kijött harmadik szóló lemeze lenne. Szóval, hogy ilyen időtávlatokba tették, hogy mit jelent az, hogy mondjuk 17 éve ott van a toppon, és...
De egyébként van még hozzá hasonló előadó, aki ugyanígy aktív, tehát nem az van, hogy mondjuk Abba, és akkor oké, még élnek az Abba tagjai, de hogy 25 éve nem volt lemezük, vagy így nem csinálnak aktívan semmit. Szóval, hogy van még olyan, aki tényleg így kb. Mindenki ismer a világon, és mondjuk 15 éve aktív, és ennyire híres.
Szerintem jelenleg nem, és szerintem Madonna volt ilyen.
Madonna mikor lett híres?
Madonna a mint tudom, a Like a Virgin, az ilyen 80-as évek, és azért még a mi gyerekkorunkban is, mint amikor Timberlake-kel kijött a TikTok, vagy mi a franc az a szám, az is...
Hát akkor az több is, mint 15 év.
Persze, csak azt mondom, csak ott nem vagyok abban biztos, hogy az ilyen, hogy az ennyire fölfelé ívelő volt, hanem azt hiszem az volt, hogy ő végig nagyon híres volt, és végig voltak jó száma is lágerei, de nem vagyok benne biztos, hogy Madonna 15. évében volt az, amikor a legtöbb jegyet tudt eladni, vagy amikor a legtöbb embert érdekelte.
Hanem mindig sok embert érdekelt, de sosem annyit, mint Taylor Swift.
Lehet, hogy érdekelt annyit, mint Taylor Swift, csak a Taylor Swiftben az a durva, mert hogy a Beyoncé is ezért rossz példa szerintem, mert Beyoncé is nagyon sokáig nagyon híres. De hogy mert hogy itt elszasolít, fordítsd már ezt, hogy szól ez magyarul.
Taylor rajongói egy tipikus popstárt, egy K-pophoz hasonló tömeges, spirituális jelenségé alakítanak majdnem 18 évvel azután, hogy elindult a karrierje, és ez a legnagyobb marketing fogás a világon, vagy a történelemben.
Igen. Szóval, hogy Beyoncé-hez is elfolynak egyek, de hogy nincs meg ez az extázis, amit mondom, a K-pop sztároknál.
De biztos nincs. Mert én azt érzem, hogy egyébként Beyoncé ugyanez a kategória, csak nem a jelenben, hanem mondjuk a Lemonade albumnál. A Lemonade-nél szerintem kurva nagyot szólt, és amúgy szerintem az nagyon-nagyon rossz hatással volt arra az albumra, meg Beyoncé-nek a karrierére, de ezt csak én mondom, mint a zenei marketing, atya úristen. Szóval, hogy szerintem ott nagyon rossz hatással volt az, hogy nem rakták fel azt az albumot például Spotira, és nem volt ott streamelhető, mert akkor kezdett nagyon népszerűvé válni ez a platform, és azt meg felrakták így nem tudom pár évvel ezelőtt. De hogy szerintem Beyoncé akkor ugyanúgy nagyon nagyot szólt. Szóval én nem szoktam klippeket nézni, egyáltalán nem érdekelnek a klippek, szóval hogyha szembe jön velem, akkor megnézem, de hogy én régen nem néztem Viva TV-t, most pedig nem megyek rá direkt klippekre, ha csak nem úgy van, hogy a szám úgy jön ki, hogy maga a klippel együtt, vagy érted, és nem Spotify-on hallom először. De hogy alapvetően nem szoktam klippeket nézni, és amikor a Lemonade kijött, akkor én azokat aktívan néztem, és átéreztem, hogy megcsalta a Jay-Z, és mekkora egy pölcs, és ez az, mondd meg, Queen Bee, meg nem tudom, pedig én amúgy nem vagyok egy, tudom, hogy senkinek nem vagyok akkora fannya, hogy így, hogy mondjuk egy Beyoncé koncertre most elmentem volna, nem szeretem ennyire, de mégis akkor úgy éreztem, hogy ez nagyon szól, és engem is érdekel.
Igen, de pont ez, hogy ez a sima popstar, hogy nagyon, jön egy száma, nagyon-nagyon, vagy több száma, nagyon-nagyon híres, de hogy ez a vallásos őrület, ez nem veszi körül őt. Hanem csak nagyon sokan szeretik Beyoncé-t, és elmeg a koncertjére, de...
De szerintem körülveszi, én ezt mondom.
Ja, én ezt egyáltalán nem éreztem.
Körülvette akkor, de hát Mert most is például a Dalma úgy ment el a koncertjére, hogy sírt. Uh-huh. Az első 25 percet végig sírta.
Uh-huh.
És oké, ez egy példa.
Lehet, hogy csak a social media miatt nem érzem ezt, de én a Beyoncé-n egyáltalán nem éreztem ezt.
Én ezt akartam neked mondani, és szerintem te nagyon buborékban vagy, ami ezt illeti.
Jó, most. Hát ez egy jó megfejtés. Mert a műsornak az a célja...
Jelen műsorunk célja.
De nem, de tényleg, az reméljük, hogy itt vannak, akik nagy rajongók. Mi megpróbáltunk felkészülni, elolvastam pár
mindent.
Nem, azt tudod, de pár cikket, meg a Harvardnak kijött egy tanulmány erről, meg megnéztük a... vagy Harvardon kijött egy tanulmány erről, meg megnéztük a Beyoncé... most már mindenki keverni fog. A Taylor Swiftnek a koncert filmjét is, ami most volt hétvégén a mozikba.
Én pedig beszéltem Dezsővel.
Igen.
Aki a legnagyobb Swifty, akit ismerek.
Plusz már a Szirmainak volt már egy beszélgetés egy youtuber lányjal, aki a Szirmai is beszélt, nem, a Magyarorsi Csabás beszélgetésben is részt vett, amit a hídadásban csináltunk. Nem fog eszembe jutni a neve, kínos.
Magyarorsi.
A Magyarorsi Csaba elment egy podcast műsorba, amikor a hídról beszéltünk, és azt is szóba
jön. Ja.
Nem tudom, mi a podcast... se címe, se tudom, se...
Hát gondolom, meg fogják írni mindjárt.
Igen, a László Viki, no. Igen. Szóval ő beszélt a Szirmai Gergővel, ahol szintén ez volt a téma, nem ez, hogy lehet ilyen hosszú ideig népsző, hanem hogy miért van most körülött ez a vallásos áhítat, és akkor ott is volt pár megfejtés, ami vagy igaz, vagy nem, úgyhogy vagy elfogadjuk, vagy nem.
Jó, engem érdekel.
Ezeket mind összeírtam, és akkor...
Én amúgy nem jutottam magamban semmire ezzel kapcsolatban, szóval én azért ülök itt, hogy megbeszéljük ezeket.
És akkor gondolom, ezen végigmehetünk, és akkor a végén megpróbáljuk megfejteni, hogy mit kell csinálni egy átlag előadónak ahhoz, hogy...
Egy hajszál.
Hogy ezt ő is ez elérje.
Kinek a hajszála?
Hát valószínűleg a tied vagy a macskái.
Életed szerelméjét, Itáliáit.
Na, akkor ezek szerint most írják, hogy az etelében ott volt Viki és Szirma is, a mozi után leültek beszélgetni Taylorról, akkor ezek szerint már volt még egy fordulója ennek a körnek, ezek szerint a napokban.
Kivel ültek le, vagy mi?
Az a Viki, meg a Szirmai Gergő. A podcasten
ja,
kívül
Taylorról. Jó.
És akkor ezt egy kis személyes élményeket akartam, miért belemenjünk a nagy megfejtésbe. Vagy te akarsz most mondani valamit?
Amúgy? Igen.
Ja, mondjad.
Csak hogy itt valaki írja, csak most elvesztettem. Beyoncé inkább millennial kult, Taylor viszont tud fiatalabb generációkat is megszólítani. Azzal egyetértek, hogy Beyoncé az tökre millennial. De a kérdés az, hogy Taylor miért tud megszólítani fiatalabbakat?
Erről fogom beszélni.
Mert hogy 33 éves.
Szóval neked mi volt az... Emlékszel egyébként, hogy Taylor Swiftet mikor láttad először? Vagy mi volt az első élményed? Vagy mi volt az első élményed? Vagy
nem, az első albumának a borítója van meg nekem fejben, mert az MP3 lejátszóm után lett egy iPodom viszonylag hamar, szóval akkor még nem voltak okos telefonok. És akkor ott az albumborító az mindig ott volt a számok mellett, meg mindig odafigyeltem, hogy ott legyen. És akkor így vannak albumborítók, amik mélyen beleégtek az emlékezetembe. És az ő első albumának a borítója is ilyen, aminek azt mondom, az a cím, hogy Taylor Swift.
De az nem hiszem, hogy az első albuma.
De.
Az első album egy country album. Az első két album egy country album.
Igen.
Te hallgattad a country albumját?
Igen, én azt a Vanessa valaki, a Thousand Miles, meg ezek, azokat is hallgattam.
Mm.
Hallgattam pár country számot.
De akkor te szeretted az zenét, fiatal, hogyha ráraktad konkrétan az iPodra?
Az túlzás egy-két számát, de szóval, hogy én mindig is nagyon-nagyon-nagyon sokféle zenét hallgattam. Szóval túlzás nélkül állíthatom, hogy az iPodomon Taylor Swift-től komoly zenén át System of a Down-ig minden volt, szóval nem mondanám, hogy ő érte kifejezetten rajongtam.
De nem volt zené, ami szerettél. Aha, igazából.
De szerintem mindenkinek volt a világon.
És igazad volt az első albuma. Ügyes vagy.
Ilyen nagy szőke haja van rajta, és talán kékes. Hmm. Kékes a színe a borítón, azt hiszem.
Mert amikor én fiatal voltam, akkor nekem a zene...
Ugyanakkor, amikor én amúgy.
Igen, de hogy nekem a zenehallgatás az abban merült ki, hogy én hazaértem, súly után is bekapcsoltam a Viva TV-t, és akkor ott ment a Megálló, meg a mit tudom én, többi műsor.
Na ez az, ami nekem teljesen kimaradt.
És akkor nekem abból áll, szóval nekem nem volt, nekem nagyon későn is lett MP3-am, és akkor is, mit tudom, volt egy összám szerintem, és abban az egyik a Eye of the Tiger volt, szóval, hogy... Nekem annyi zenehallgatás elég volt, amennyit a Viva TV tudott nyújtani. Úgyhogy én azt kaptam zenei fejlődésem során, amit a Viva TV nyújtott számomra. És elmiszem, hogy az első Taylor Swift klip az a Love Story volt. Amiben egy ilyen hercegnőt alakít. És akkor azt gondoltam, hogy azt hittem, hogy ő is Disney-s. Mert akkor, hogy a Miley, meg a Selena is Disney-s volt, nekik is kijöttek.
Szerintem én is azt hittem amúgy.
És akkor pont azon gondolkoztam annyi idősen, hogy basszus, ma már nem is lehet úgy híres egy ember, hogy nem Disney-s figura, vagy hogy mekkora előny az, hogy Disney-s, vagy aztán kiderült, hogy semmi köze nincs a Disney-hez, de hogy nekem legelején teljesen
az volt. Semmiben nem volt benne?
Nem, ő egyetlen volt Disney-s.
Amúgy erről két dolog is eszembe jutott, hogy azért is van Disney-s vibe-ja, mert ugye a Miley-ék, ők ilyen country-s család. Szóval, és ugyanolyan a vibe-juk. És Taylor Swift olyan, mint Hannah Montana.
Ami tényleg olyan.
Nem, valahogy nagyon hasonlít rá így a stílus, hát a régi stílusa, meg a... Bár a mostani is, szóval, hogy ilyen glam country, vagy nem is tudom, hogy nevezzem.
Igen. Na és akkor ez a klip, meg ez a szám, ez olyan oké, és ilyenek mostanában a számok, és hogy nem kapcsolom el, vagy nem, mert hogy voltak olyan számok, amiket lehalkítottam, mert nagyon idegesítettek, mondjuk a Josh is utának a számai, meg ilyesmiket, valamilyen nagyon tolta a TV. És akkor utána...
Ez a név, hogy Josh is Utah megvan, fingom nincs, milyen zenéjük van.
És na, kijött a You Belong With Me, nem tudom, hogy vágod-e azt a klippet, amikor a...
Igen, egy táblát persze, mutatta,
és az akkor annyira imádtam azt a számot.
És ez kb. A mai napig ilyen mém, meg gif.
Igen. Az egy csomó ilyen film, ilyen popkultúrás utalás lett lényegében abból utána. És azt nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Az volt az első Taylor Swift, meg talán az egyetlen, amit úgy tényleg igazán szerettem. De, és akkor ezek szerint, ezek is country dolog, de nekem ezek egyáltalán... Szóval akkor nem tudom, mi az a country, de hogy nekem ezek tökre nem country dolog.
De nem a dokumentumfilmben volt felsorolva, hogy countryval indított, de hogy a mai az inkább pop, meg ilyen hát pop mai, country.
De hogy ezek, amiket ilyen... én mondtam, klip, ezek még elvileg country.
Ja.
És nekem a country az, amikor egy ember banjo-val rasszista dolgot énekel. Szóval nem tudom, hogy pontosan nem. Akkor mi a country amúgy. Vagy hogy mi a definíció a country-nak.
Szerintem ez az egyszálgitáros, balladisztikus...
A Hannah Montana a filmben benne volt elvileg.
Na, tudtam, hogy valahol megjelenik. Akkor lehet ezért kötöttem össze tudatalattal, ha nem Montanával a nevem. Nem tudom megmagyarázni miért, de lelazítanak a dalai. Amúgy nagyjából Dezső is ezt mondta, de aztán meg tudtam magyarázni, hogy miért. Dezső, aki a mély interjú alanyunk ebben a kutatásban.
De ezt mi nem mondtad, bocsánat?
Hogy valaki azt írta, hogy nem tudom megmagyarázni miért, de lelazítanak a dalai.
Jó, ezt akartam felhozni, az első személyes élményünk, plusz még manapság szoktad hallgatni amúgy a számait, szóval...
Nem.
Nem. Mm-mm. Én se, egyáltalán. Amikor volt a Era Tour amerikai része, és akkor TikTokon kijöttek azok, hogy tízezrek állnak a parkolóba, miközben mondja a koncert, hogy a parkolón keresztül hallgathassák a zenét, akkor mondom, ránézek, hogy mit csinál az a csaj manapság, hogy mitől van ekkora hype körülötte, és akkor nagyon unalmasnak találtam amúgy a dalokat.
Én szerintem a Reputation-t hallgattam utoljára. Aktívan. Mm. De most lehet, hogy hülyeséget mondok, de azon van a Ready. Na, megnézem. Illetve amúgy helyesbítenem kell, magamtól nem hallgatom, de annyira sok száma viral TikTokon, hogy amúgy hallgatom. Szóval, amit nagyon sokat hallgattam, az a Blank Space, de az 1989-en van, az viszonylag régi, és utána a Look What You Made Me Do, ja, meg a Shake It Off-ot hallgattam még onnan, és aztán a Look What You Made Me Do-t, meg a Reddit hallgattam sokat a Reputation albumról, de szerintem az is 2018. Amikor ki... Ja, 2017. És utána már a Folklore-t, meg a saját verzióját a korábbi számoknak azt már nem hallgattam. És ja, meg a Bad Blood-ot bírtam.
És akkor az utolsó rész, amit így a személyes gondoltam, hogy beszélgált, hogy egyébként hogy tetszett a koncertfilm?
Amúgy a film maga Nem sokat adott, tehát hogy na, gondolom nem a filmművészetről akarsz most kérdezni, de amúgy mind film, amúgy nem tett hozzá nekem sok
élményt. Ja, nyilván, ez egy koncert, szóval maga a koncert, hogy tetszett igazából.
A koncert nagyon profi volt. Emlékszem, hogy megígyezted, hogy mesterkélt minden mimikája, meg megmozdulása.
Igen,
én nem azt mondom, hogy nem ezt éreztem, hanem azt, hogy ezt teljesen jogosnak gondolom. Szóval, hogy ez nem egy zenei, nem tudom, ez nem az volt, hogy odaáll és előadja a számait, ez egy kibaszott show műsor volt, és szerintem jó. Szóval, hogy nagyon-nagyon tetszett, hogy ezeknek a különböző időszakainak megvolt a saját vizuális világa, és akkor az ott full fel volt építve jelmezben, táncban, látványban, szóval szerintem nagyon extra volt, nagyon menő volt az egész igazából. Szóval amúgy alapvetően tetszett. Nem mondom, hogy nem unatkoztam néha a 2 óra 45 perc alatt, mert hát mi nem úgy ültünk erre be, mint a legnagyobb Swiftik. De hogy alapvetően gyorsabban eltelt az idő, mint számítottam rá. És nagyon jó előadónak gondolom amúgy.
Én nem. És nagyon sok átvezető szöveg volt az, amire én azt mondom, hogy mesterkélt. És ezekből amúgy TikTokon is egy csomó ilyen mém, hogy leutánozzák valami tök random szöveggel, hogy a Taylor Swift a két szám között mondja, hogy és akkor erről azt jelenti, hogy bátor. És ha bátor, akkor az azt jelenti, hogy és akkor mondja a dal címét, ami valahogy a bátorságra összefügg, és akkor indul a zene, és akkor elkezdi nyomni, és ez szóval, ez nekem kellemetlen, és nagyon, és ám ez cringe-nek érzem.
Én nem.
És,
nem, de... mert szerintem kvázi lehetetlen önmagadat adni ennyi embernek ennyire sok, ennyire gyakran, ennyire felfokozott érzelmi állapotban. Szóval csak ahhoz tudom hasonlítani, hogy amikor nekünk mondjuk színházi előadásunk van, nettó, nem tudom, 300 ember elé kell kiállnunk, 3 napig összefosom magam, annyira izgulok, annyira szürreális belegondolni, hogy emberek ott fognak ülni, és nézni fognak, és azt fogják hallgatni, hogy mit mondok, és csak én leszek a színpadon, és nem tudom. Elképesztő ebbe belegondolni, és amikor én ott vagyok a színpadon, akkor kikapcsolom a látásomat gyakorlatilag, szóval, hogy így kifókuszálok, kizúmolok teljesen, és soha nem látom, hogy a közönségben ki hol ül, soha sosem szoktam látni, csak
akkor egyszer mindig az első
ülök. Csak amikor a legelső sor közepén ült, egyszer arra emlékszem, és kikapcsolok, és nem figyelem, hogy kik vannak ott, hogy hányan vannak ott, hogy mit néznek, hogy unatkoznak-e, hogy milyen fejet vágnak, egyáltalán nem foglalkozom vele. Na most ezt a Taylornál megszorozni milliókkal, hogyha összesítjük azokat az embereket, akik mondjuk egy hónap alatt a különböző koncertjére elmennek, ez én szerintem ez egy felfoghatatlan dolog.
És hogy ezért kell előre megírni ezeket a átkötéseket?
Igen, én azt érzem, hogy valaki, akire folyamatosan ennyi szemszegeződik, és nem idézőjelben csak az interneten keresztül, meg a bulvárlapokban, meg a paparazzikban, hanem szó szerint abban a pillanatban, egy időben, egy térben ennyi ember figyel egy embert, az elejére teszek egy 6, akkor szerintem egyszerűen annak az embernek valahogy annyira egy ilyen más tudatállapotba kell kerülnie, hogy szerintem nagy biztonságérzetet ad, hogy kimész, és egy koreográfiát adsz elő, és a koreográfia az nem csak az ének, a zene, a tánc, hanem az is, hogy mit mondasz, és hogyan mondod.
Jó, de akkor is mondhatnál hitelesebben.
Vagy meg még egyszer mondom, hogy szerintem ez egy show. Az a lényeg, hogy szórakoztató legyen, behúzza az embereket, lekösse az embereket, hogyha nincs egy olyan dolog, ami az adott pillanatban mondjuk nagyon ilyen akut, vagy ilyen instant dolog, amiről ott ő beszélni akar, és nem volt előre megírva, akkor szerintem az tök normális, hogy mindent úgy ad elő, hogy ne húzza az időt, kvázi.
De hogy pont azt éreztem, hogy nem volt, szóval, hogy voltak ezek a ilyen menünek szánt ilyen átvezetések, amik szerintem nagyon kincsek voltak, de volt például, amikor lejut a zongorához, és akkor kicsit arról beszélt, hogy milyen érzés volt neki ez az egész
hát,
turné, meg, és akkor az meg olyan emberközeli volt, meg olyan, ki átjött a személyisége is.
Na, de hát akkor volt ilyen pillanat is, nem volt. Értem, miért kell erőltetni, hogy minden pillanatban egy
én ilyen... nem mondtam, hogy szóval, hogy minden. Csak amikor olyan, amilyen menőnek, ilyen betanult előre is menőnek szánt átvezetések, azok nagyon kellemetlenek.
Szerintem ez csak egyéni ízlés, szerintem valaki meg azt értékeli, hogy oda mond egy ilyet.
Igen, és amúgy brutál volt a látványvilág az elején, amikor beindult, és hogy a film annyira át tudta adni, hogy a legeslegelején, amikor ott ültnek az emberek, és így felgyulladnak a fények, és akkor fordult egyet a kamera, vagy nem tudom, hogy volt, de hogy érezt, így tényleg kiállott a hideg. Hogy nyilván nem ott állt, hogy milyen lehet egy ilyen színpadon állni, de hogy éreztem, hogy, hogy durva. De durva lehet az. Azt nagyon jól megcsinálták a filmbe. Ja. Hát amúgy egy koncert volt, és amit akartam mondani, és azt mondom is ott a hídének, hogy ami számomra nagyon meglepő volt, hogy most voltunk a szigeten az Imagine Dragons koncertem, és hogy úgy mentem ki, hogy nem tudtam, ki az az Imagine Dragons. Szóval kérdezte a Karin, hogy várom-e már, mondom, azt tudom, milyen együttes ez. Egy számukat nem ismerem, biztos jó lesz, majd megnézzük. És kiderült, hogy az összes számukat ismerem, mert hogy valahogy annyira játsz őket a rádió, vagy én nem tudom, hogy honnan ivódnak bele a fejembe, de hogy az összes számukat ismertem.
Ja, de szerintem amúgy rájöttem, hogy nem filmekben lehettek a Imagine Dragons számok.
Én még a mai napján tudom, hogy honnan ismerem az összes számokat. Soha nem hallgattam őket, rádió se hallgatok konkrétan olyan gyakran.
Meg azok nagyon ilyen kiabálhatóak, úgyhogy lehet, hogy ilyen bulikban is berakják őket, nem tudom. De amúgy az nekem nagyon furcsa, én nem tudom, hogy te milyen TikTokon lehetsz, valami nagyon...
Ja, csak hogy befejezem, de hogy itt meg a Taylor Swift-nál meg kb. 6 számot ismertem a 2,5 koncertből, vagy max 7-et, a régieket nagyjából.
Nagyon fura vagy. Mert tényleg, szóval te valami nagyon, nem tudom, cis-hetero, fehér férfi, futball és nem tudom, vicces, kisnövésű emberek TikTokon lehetsz, mert szerintem nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy minden 10 TikTokból egy alatt Taylor Swift szám szól az én feedemben. Vagy fordulóban.
Ja, lehet ez a titka amúgy. És lehet, hogy a hetero férfi titokon meg Imagine Dragons szól, és azért... azért. És akkor még mielőtt az okokra rámegyünk, hogy miért ekkora sztár, meg ilyesmi, és akkor belefeszünk a fejteget, és elmondjuk, hogy szerintem ez jó vagy nem jó ok, elkinyújtettem, hogy te mit gondolsz Taylor Swiftről, mint előadóról?
Szerintem van benne valami elbűvölő, de pont úgy, mint egy country énekesben általában. Nem is az Ellie, vagy Eli Goulding, hogy hívják, hogy ejtik. Ugyanígy ilyen, ugyanez a vibe szerintem. És van bennük valami elragadó, meg ilyen, tényleg, amúgy tényleg nincs jobb kifejezésre, mint a Miss Americana, ami megnyerő lehet sokaknak.
Ja, mert láttuk a dokumentumfilmet is, szóval
ja, igen, ugye a dokumentumfilmnek is ez a címe. És de hogy ezen kívül amúgy én nem akarok nagyon kritikus lenni ebben, mert én nagyon tenyeres talpas vagyok szerintem, de hogy annyira nem mozog jól, véleményem szerint, mármint, hogy magasra teszem a lécet, és ez teljesen igazságtalan, amit mondok, de hogy megnézek egy Beyoncé-t, meg megnézek egy Taylor Swift-et, ég és föld. Az más kérdés, hogy szüksége van-e egy country énekesnek arra, hogy úgy táncoljon, mint Beyoncé, mert amúgy szerintem nincs. Meg most kitérhetnénk egy kedvenc feminista témámra, a férfi előadókkal szemben támasztott elvárások versus a női előadókkal szemben támasztott elvárások.
Egy nőnek kell tudni táncolni, egy férfinak, nem?
Hát, hogy egy nőnek mindent is kell tudnia a színpadon. Kicsit azt érzem, hogy én amúgy nem is igényeltem volna annyi táncot, mint amennyi a koncerten volt. De amúgy szerintem jó előadó. Szóval nekem amúgy egy dolgot kiemelnék ebből a filmből. Nagyon random, hogy ezt megfigyeltem, és nem tudom miért. Valószínűleg azért, mert hasonló a hajunk Taylor Swift-tel. De hogy azt figyeltem meg, hogy ki volt egyenesítve az elején a haja. És ahogy egyre jobban telt az idő, ahogy melege volt, izzadt, meg füllet volt a levegő, meg nem tudom, egyre jobban behullámosodott, pont ahogy az én hajam is, amikor kiegyenesítem. És valahogy nekem nagyon tetszett ez, hogy ezt ilyen természetesre hagyták rajta, és nem volt így minden izéje, meg minden hajszála beállítva.
Hogy nem sülték át a töltözőségeknek gyorsan újra a haját?
Hát meg, hogy már az elején nem volt úgy belőve, hogy egy ilyen, nem tudom, random dús hullám, és akkor az végig tart, és akkor hariszálja magát, csak jobban néz ki. Szóval nekem az így nagyon hozta azt a természetes vibe-ot, amit egyébként szerintem ő áraszt magából.
Mert valaki teszi, hogy a fufruját állítólag külön szállították közben.
Az lehet. A fufruja, szóval, hogy egy fufru az nagyon gedva, az egy nagy kibaszás az emberekkel szemben egy fufru. Meg, és ő tudom, hogy mármint, hogy látom, hogy ez az ő védjegye, hogy fufruja van, de a hajának így a többi részről beszélek, meg amúgy a fufruja is, szóval nem göndörödött be, vagy ilyesmi, az látszott rajta, de hogy az is ilyen, annyira tetszett, hogy ilyen szabadon száll. Nem tudom, hogy miért rugózok ennyit a külsején, csak megmaradt bennem ez a haj dolog. Nem tudom, honnan indultunk. Hát ja, hogy milyen előadó.
Csak közben látom amúgy, hogy ezt csak így közösszülöm, hogy itt egy csomó olyan dolgot felhoztak, ami majd az érveknél lesz. És azért nem,
én most azért nem is figyelem.
Azért nem akarom felolvasni, mert úgy is kitérünk rá, hogy a szövegek, meg hogy mennyire relatable, meg ilyesmi, ezekről mind majd beszélünk, és akkor majd ott újra előjön. Csak azért nem olvasom most fel, de figyelem közben, hogy
jó.
Akarsz még valamit mondani, Téla Swift, amit előadóról?
Hát azt hiszem nem, hogy biztos rákontrázok arra, amit te mondasz.
Igen. Szerintem a hangja az teljesen átlagos. Vagy hát jó hangja van.
Átlagos de... az énekesek között.
Nem, szóval nem, ez nem jó az átlagos. Taylor Swift olyan, mintha a mesterséges intelligencia legenerált volna nekünk egy előadót. A hangja végig tökéletesen szól, de nincs benne semmi egyedi, amiről azt mondanám, hogy ez Taylor Swift. Nem tudom, amikor meghallom Miley Cyrus-t énekelni, akkor tudom, hogy az akármilyen számot énekel, tudom, hogy az Miley Cyrus. Hogy a Taylor Swiftet meghallanám énekelni, biztos nem. Az lehet, hogy azért sem, mert nem annyira hallgatom, de egyszerűen nem olyan a hangszíne, hogy tudjam, hogy az Taylor Swift. Vagy neki ez nincs benne ez a plusz faktor, szerintem.
Amúgy ezzel egyet tudok érteni.
A
kérdés az, hogy szükség van-e rá.
Ezek hát láthatólag nincs. A mozgása az nagyon vicces. Szóval, hogy volt-e a szám egy rész, az előadásban egy rész, ahol egy ilyen sexy striptease adtak elő, és szóval, ha van celeb, aki teljes mértékben az én típusom, vagy sztár, akkor az a Taylor Swift.
Külsőre.
De van annyira aszexuális volt az a jelenet, hogy vagy az egész mozgása végig, amit lenyomott a... Bezárom a izébe, esküszöm a kis szobába. Addig.
Na menjél, játszál!
Szóval, hogy... Ne szűrjelkezem. Szóval, abban a jelenetben, meg az egész műsorban, ahogy táncod, valahogy annyira aszexuális volt. És pont mondjuk a Dua Lipa, akinek rohadtul nem az esetem, egy csíp, valahogy olyan kisugárzás, mert egy csíp mozgást csinál, és azt mondom, fú, de szexi ez a nő.
Fú, nekem a Dua Lipa nagyon nem.
Tényleg?
Egyáltalán nem értem a hype-ot körülötte. Mm. És nem azért, mert antipatikus, teljesen semleges vagyok vele szemben. Valószínűleg pont ezért nem értem.
És nem, és viszont nem tudom, hogy ez direkt van így, hogy ne legyen szexuális az, amit csinál.
Hát szerintem...
Hanem csak pont annyira legyen, amennyire egy 14 éves lánynak mi befogadható, egy 14 éves amerikai lánynak befogadható az a szexualitás.
Nem, én amúgy, én egyre jobban azt érzem nála, hogy nem azért olyan a brandje, amilyen, mert az jól eladható az amerikaiak számára, hiszen nem feltétlenül akkor lett jól eladható, amikor ezt a keresztény country girlit alakította, hanem inkább utána, hanem ő egyszerűen ilyen, hogy felnőtt Tennessee-ben, és ő az a típus, aki amúgy kurva jól néz ki, mert magas, vékony, szép arcú.
Bármint láttuk, az a vékonyság az nagyon sok esetben anorexia okozta, hogy most elvileg rendben van.
De jó, a dokumentum... hát te most is vékony. Mármint
persze, csak
nem
hogy...
Nem úgy vékony, igen. Hogy sovány, hanem hogy társadalom
most nagyon, számára ideális. Jó testalkata van, a dokumentumban voltak, amikor nagyon-nagyon vékony volt.
Ja. Szóval, hogy nem azért... Mit akartam elkezdeni?
Hogy nem azért nem szexi...
Fáj a fejem, és néha így belenyilal.
Nem azért nem szexi, szóval mert, nem, hogy, igen. Mert szóval ez a marketing szempontjából
nem azért,
jó.
Nem azért nem szexi, mert így marketingelik, hanem azért, mert ez az ő belsejéből fakad, vagy hogy mondjam, hogy, hogy például azt figyeltem, próbáltam ilyen érdekességek, vagy próbáltam összehasonlítani a fejemben azzal a képpel, ami róla élt, meg más celebekkel, meg nem celebekkel, hanem kifejezetten zenei előadókkal, amikor néztük az Eras Tour filmet. És például feltűnt, hogy egyáltalán nem visel ilyen nagyon rövid ruhákat, meg ilyen bodykat, meg ilyeneket, mert a nagyon rövid nadrág is, az a tipikus rövid nadrág, ami fenék alatt végződik, meg ilyenek. Szóval, hogy szerintem ő inkább így érzi magát kényelmesen. és szerintem ő így is jól néz ki, és remélhetőleg tudja magáról.
Tehát, hogy Amerika legjobb paliát pulolta, úgyhogy elég egyértelműen jól néz ki. És jól néz ki, de Tiosi nagyon-nagyon jól néz ki. Szerintem egyikül sem mondja, szóval nagyon-nagyon jól néz ki. Csak valahogy van egy ilyen szexuális kisugárzása bizonyos embereknek, és ahhoz nem kell jól kinézni, hogy meglegyen az a kisugárzás, az vagy megvan, vagy nincs, nem?
Igen, igen. A szexualitás szerintem is inkább kisugárzás kérdése.
És nem függ össze egyébként a szépséggel, szóval...
Nem.
Ugye?
Nem feltétlen.
És egyébként nem baj, hogy nincs, csak ezt így megállapítottam.
Nem baj, ilyen... hogy nincs, csak a mai világban furcsa. Mert ugye azt nyilván mindenki tudja, hogy szexel könnyű dolgokat eladni, és nyilván azokat az énekesnőket könnyebb eladni, akik szexuálisan vonzóak, mert azokra a nők is felnézhetnek, mint példakép, vagy mint vágyálom, és a férfiak is hallgathatják, vagy nézhetik őket, mert szintén egy vágytárgyaként vannak ott.
Jó, ezt még majd én dibételem egy másik részben. És ami még így észrevettem, hogy a kisugárzás is olyan kedves kisugárzása van, de nem olyan, megint csak Beyoncé-t tudom, hogy nem olyan, hogy ilyen szemet vonzó kisugárzás, hanem olyan, hogy ott van a színpadon, és ilyen jó nézni, mert egy ilyen kedves kisugárzása van, nem? És nem az a mindent leuralok díva kisugárzása van, hanem ez az ilyen nagyon kedves kisugárzása van, és pont azt éreztem, hogy a háttértáncosok és egy csomó, hogy majdnem vele egyenrangú emberként tűntek fel a színpadon, hogy egy csomószor elvitte a tekintetemet egy-egy háttértáncos, hogy mit csinál, vagy ilyesmi, és nem az volt, hogy csak rá tudok koncentrálni, amikor ott van a színpadon.
De... Nekem nem.
Ah. Jó, hát az most az...
Hogy nem tudom én amúgy magamban, például szóval szerintem az egyetlen zenei előadó, akinek még nem voltam koncertjén, de hogyha lenne Európában, akkor Magyarországon kívülre is elmennék, az Doja Cat. És Doja Catnek viszont minden egyes koncert felvételét úgy nézem, hogy konkrétan csorog a nyálam. Szóval, ahogy táncol, ahogy énekel, ahogy néz, ahogy a közönséggel kommunikál, egyszerűen iszonyatosan szexi, nagyon-nagyon profi. Szóval, hogy én, nekem az az, ami meg tud fogni. Szóval ezért próbáltam megfigyelni, hogy mi lehet az, ami az embereket meg tudja fogni mondjuk egy Taylor Swift koncerten. És amúgy én megfejtettem, de az nem az ő... Vagy az csak kapcsolódik a személyéhez.
Igen, mert és tök jó, mert pont ezt akartam, erre akartam elvezetni, hogy így felsoroltam, hogy ezt a koncertet igazából felesleges volt megnéznünk, mert Taylor Swift sikere szerintem biztos, hogy nem a koncertben van.
Ja.
Nem?
Ja.
Szóval, hogy ott semmilyen plusz extrát nem adott, amiért azt mondom, hogy na ez, amiért...
Egy nagyon profi, nagyon jó koncert van, csak...
Igen.
Ja.
Maga a Bobo Bordello egyébként erre tök jó, hogy amúgy az album...
Amit de?
Bobo Bordello.
Bobo Bordello.
Igen, hogy ott az album az egy ilyen, hát így, mint hogy egy garázsba tették volna össze, de amikor ott vagy a...
Hát én szarrá hallgattam az összes Bobo Bordello albumot, de beszélj a magad nevében.
Jó, mindegy, de hogy amikor ott meg a színpadon látod őket, az az extázisra, amit csinálnak, szóval úgy valahogy úgy...
Ja.
Durván átéled az egészet.
Hát mondjuk ez nem jó példa, mert amúgy az Imagine Dragons a legjobb példa erre, amit eddig fel tudtunk hozni, hogy ez egy fantasztikus koncert volt, mert amúgy nekem az egyik legjobb koncertélményem az a 2019-es 21 Pilots koncert, és erről szerintem már volt korábban szó, de én arra úgy mentem, hogy a 21 Pilots-ot szerintem akkor már ilyen, mit tudom én, 4-5 éve nagyon sokat hallgattam, az 5 az sok, mindegy. Szóval, hogy akkor már nagyon-nagyon sokat hallgattam őket, és tényleg fantasztikus volt ez a koncert. Ja, szóval ezeket az élményeket kerestem most is, így. Nyilván egy mozivásznon eleve más, de hogy ezeket próbáltam így keresni.
Jó, és akkor itt kizettem, hogy bizonyos cikkek mit írtak, hogy miért ilyen nagyon népszerű Taylor Swift.
Na.
Ezek nem ilyen fontossági sorrendben, hanem...
Kíváncsi vagyok, hogy ott lesz az én érvem.
Nagyon, lehet. Mi amit te magadban így kit dolgoztál?
Amit most az Eras Tour film alatt így magamban megfejtettem.
Szóval ez nem fontossági sorrend, meg semmi, nem, hogy éppen amelyik cikkerém került, azokból szedtem ki a pontokat. És akkor az első az, hogy szomszédlány.
Hát jó, de abból hogy sok van.
És aztán az adásnak az a tanulság, hogy a legtöbb esetben erre azt fogjuk mondani. De hogy azt írták, hogy a Taylor Swiftnek az egyik nagy
De amúgy szerintem ez...
előnye, hogy ő egy ilyen szomszédlány vibe-ja van.
De milyen szempontból?
És akkor kifejtik, hogy azért van...
Mert szerintem nem amúgy.
Hogy azért van szomszédlány vibe-ja, mert hogy nem túl fekete, nem túl szexi, nem feminista, de nem túl feminista, liberális, de nem túl liberális, szóval, hogy mindenkivel nagyon, nagyon könnyen tud vele azonosulni, és így...
Hát, szerintem ez max a karrierje elején, de még arra sem mondanám, szóval nekem a szomszédlány típushoz egy külső is kell, hogy társuljon, és a Taylor meg, nem tudom, 1,80, szőkehajú, dusajkú, alapvetően jó testalkatú, az a szépségideáloknak megfelelő ember.
Uh-huh.
És egy feltűnőbb jelenség szerintem külsőre is, mint egy szomszédlány, amire én gondolok ez alatt.
Szóval akkor te ezzel nem értesz egyet?
Nem.
Én sem.
193 centi?
Kajak.
Mi?
Az nagyon durva. Magasabb, mint a Simi.
Amúgy tudtam, hogy magas, de azért azt hittem, hogy így nem 193. Valaki azt mondja, nem, valaki azt mondja, igen.
Ez szerencsére az internet korába gyorsan.
180. Akkor pont jól mondtam. 1,8 méter tír.
Az, beszfotott minket, azt mondja, Soma inspirált.
Nagyon jó. Hát igen, mert én elhittem, mert ugye Soma is a körül van, és...
Ja, igen, én is látom. És én is a hülyén mozgok a színpadon. De itt valaki, hogy szerint azért, jó, azért van a szomszéd lányban, hogy jó fej, elérhető, szép, de nem annyira extra.
Uh-huh. Hát szerintem magasra tesszük az annyira extrával a nőkkel szembeni lécet.
Jó, akkor...
Na, jó, semmi.
De mondjad.
Hát semmi, csak elképzelem, hogy ha nem olyan lenne a stílusa, amilyen, hogy ilyen visszafogottabb, hanem beleraknánk, nem tudom, bőrszerkókba és aranybikinikbe, akkor vajon ugyanezt mondaná-e a közönség?
Ja. De nem rakjuk bele.
Hát ez az.
Hány, milyen magas vagyok? 186. A Wikipédia szerint. Na, akkor volt egy ilyen, ahol felsoroltak ilyen bizonyos szempontok alapján, és a zene alapján azt írták, hogy a zeneileg teljesen átlagos, semmilyen ilyen pop szakmai újítás nincsen benne, viszont a szövegek azok egészen zseniálisak. Szóval azok kiemelik.
Ezt kiírja.
Ez a pont az a Harvardos izéből volt.
Mármint, jó, oké, de hogy ezt a rajongók mondják róla, vagy
nem,
a zenei
itt, ezt egy
közeg?
Az ott a Harvardon tanultó ilyen zenei szakember rész. Mert hogy marketinges, vagy ott tanító marketinges kérdeztek, meg blablabla, bla, bla, és akkor így jött
össze. Én mindig is azt éreztem, hogy a versekhez, és ezáltal kvázi a dalszövegekhez sem értek túlzottan. És most a Dezső elküldte, hogy mi az, amit kötelező meghallgatnom, mert nagyon jó írás, és nem tudom. És nekem az az egy tűnt fel, így, hogy így figyelve hallgattam a zene mellett, a szöveget is figyelve hallgattam a zenéjét, hogy tényleg olyan, mint hogyha naplót ír, hogy mint hogyha valakinek a naplóját olvasnám, és ez azt hiszem a Miss Americanában is elhangzott, hogy ez neki kvázi olyan, mint egy naplóírás, úgy írja a szövegét, és az meg tényleg olyan, mint egy szó szerint, mint hogyha leírná az eseményeket, csak az meg versbe van szedve, és passzol a zenére. Vagy hát a zene passzol rá, nem tudom, melyiket írja először.
Itt egy komment. Szerintem azért ő az előadó, és a non-plusz úrta, mert a dalszövegei nem csak dalszöveg, hanem költészet, és minden élethelyzetembe találok egy térőadat, amihez nyúlhatok, illetve a legjobb barátnő kisugárzása.
Amúgy, hogyha valaki most erre nagy Swiftie és erre vállalkozik, küldjön már be olyan dalszöveg részletet, aminek ilyen költészet szintű, mert mondom, én nem vagyok annyira művelt versekben, de amit én Taylorból tapasztaltam, ami elég kevés, meg ugye mondtam, hogy melyik érája, meg melyik száma volt az, ami nekem tetszett, de hogy én nem hallottam bele ezeket a költői részleteket.
Ugyanez. Szóval, amikor ezt olvastam, akkor azt mondom, hogy na, ez a kulcs esre, mert hogy én ugye nem beszélek annyira jól angolul, hogy a zene, az amikor én angolul hallgatok zenét, akkor mondjuk a tizedik, amikor tizedszer hallom a számot, akkor kezd derengeni, hogy miről szól a szám, mert általában nem szokta, szóval nekem oda kell stabilan koncentrálnom arra, hogy felfejtsem, hogy miről szól a szám, és én nem azért hallgató zenét, hogy oda koncentráljak, szóval nem nagyon érdekel a zene. Mm. Nagyon nem, vagy nagyon, szóval szöveg, nagyon nem szövegközponton hallgató külföldi zenét. És gondolom, akkor mondom, ezért biztos, hogy nem tetszik annyira a Taylor Swift, vagy ennyire unom, mert hogy itt a szöveg a lényeg. Mm. És utána elkezdtem pár számát így, ami így a híresebbeket is így hallgatni, és ilyen szakító szám. Szóval én nem éreztem benne azt az extrát.
De hogy... szerintem alapvetően a témája, az tök mindegy, hogy mi az, hogy most szakító
szám. Ja, csak hogy
szám.
Szépen van, nem megfogad. Azt meg ugye, ja, mondjuk, és akkor azt meg de nem most... tudnám én angolul érzékelni, hogyha
ne, de művész ilyen van. Tudná. Szóval, hogy felhúzzuk az orrunkat arra, hogy szakítós szám, és Taylor Swift arról énekel, hogy pasikkal szakít, meg nem tudom. Ne haragudj, de az elmúlt 500 év, sőt, pazd meg, amióta költészet létezik, erről szólnak a versek, hogy emberek szakítanak, meg összetörik egymás szívét, meg szerelmesek. Mm. Szóval, hogy nem tudom, hogy hirtelen miért húztuk fel erre az orrunkat így, hogy egy country énekes nő inspirálódik most éppen ebből a témából, de hogy alapvetően mindig is ez volt a költészetnek az egyik legfontosabb témája. Mm. A szerelem, a szakítás, a szívfájdalom, stb. Szóval... Hmm. Én inkább pont azt mondom, hogy én azokat az ilyen költői fordulatokat, azokat a költői képeket, nem tudom, metaforákat, analógiákat, stb. Én nem láttam a szövegeiben, de valószínűleg azért, mert nem olvastam, vagy hallottam őket elegen. Na, itt többen is írták, hogy csináljuk meg a Taylor Swift, vagy Shakespeare dalszövegkvízt.
Jó.
Ez itt azért hangzik. Amúgy szerintem a magyar költészet tökre máshogy jó, mint az angol. Hát igen, az meg a másik. Angol költészetben meg aztán teljesen alul művelt vagyok. You call me up again just to break me like a promise, so casually cruel in the name of being honest.
Én attól, hogy angol verseket tudjak művészileg elemezni, egy fényév távolságra vagyok a nyelvtudásilag, szóval... Aki azt nem a témák, hanem a megfogalmazás, ami nála egyedülálló is a szóhasználat. Hogy a fájdalmat nem úgy írja, hogy fáj, hanem hogy igen, hanem így körülírja metaforában. De tegyük fel, hogy Taylor Swift egyszer is megismételhetetlen szövegíró, uh-huh. és hogy ez tényleg magas művészet szövegileg. Vajon elég-e, hogy olyan durvák az... Szóval, hogyha valaki, mondjuk jön egy másik ember, aki nem Taylor Swift, szintén elkezd brutálisan jó szövegű számokat írni, ő is eléri ezt a sikert.
Amúgy most hirtelen az jutott eszembe, hogy lehet, hogy azt kéne keresnünk, hogy mi az, ami nincs meg benne. Mert eddig felsoroltunk mindenfélét, és kiderült, hogy amúgy minden megvan benne. Mert hogy jól néz ki, jó előadó, te azt mondtad, hogy annyira nem, de azért nem is rossz.
Nem, te ezt szép tisztán énekel.
Jók a szövegei, jók a dalai, ő írja őket, ami szintén pozitívum. Szóval igazából folyamatosan csak azt az egy kis pluszt keressük. De lehet, hogy ha minden más összeadódik, akkor nem kell az a kis plusz.
Szerintem kell valami ahhoz, hogy ilyen extra is váltsák az emberekből.
Akkor majd rátérhetünk most már végre az én megfejtésemre.
Szóval, mert hogy én arra akartam kikönni, hogy szerintem az, hogy valaki nagyon jó szövegeket ír, az nem elég ahhoz elég, hogy befusson, de ahhoz szerintem nem elég, hogy ekkora durva hisztériát váltson ki maga körül. Uh-huh. Mert akkor mindenki 30 Y-ra jöngő lenne Magyarországon, és körülöttük lenne ez, vagy nem tudom. Még szerinted, nem tudom, amikor valami arról szól, hogy milyen jók a szöveg, akkor nekem mindig a 30 Y-t eszembe. Nem tudom, az ő szövegük volt, amit a leghosszabb ideig így felfejtettem.
Ja, most csak a szövegre mondod, hogy a középszerűségre.
Nem, az csak a szövegre. Hogy amikor magyar előadóról van szó, akkor nem a 30 Y-nek a szövegére azt mondom, hogy az ilyen művészi. Többen is vannak, de hogy nekem ő az első, amíg beugrik, amilyen, mint költészet, de zene.
Ja, meg Said, meg Szendrői.
De ez most olyan, mint megfejteni az Ariát, nem? Egy kicsit olyasmi. Ez
ja.
Nem,
tehát ez nem azért jöttünk ide, hogy...
Valószínűleg nem fejtjük meg, ez csak egy vicces eszmefutatás, csak így végigvesszük a dolgokat. De, amit az, ezt ki is fejlettem, az nagyon vicces, az a járól, hogy mondják, hogy, hogy amikor eladta a három puskást, akkor hogy, hogy az a ria a magyar Taylor Swift. És tudod, miért nincs igazuk? Mert akkor lenne ő a magyar Taylor Swift, hogyha ő SP lenne, akkor a Juga TV-n befut, és a SP ma adna el három puskást. 17 évvel később. Akkor lenne ő a magyar Taylor Swift.
Ja.
Ami nagyon durva így belegondolni.
Szerintem most csak a hype alapján hasonlított.
Persze, csak így mondom, hogy akkor lenne ő a magyar Taylor Swift, hogyha a SP-vel kezdte volna, és azóta fent tudta volna ezt tartani.
Uh-huh.
Fú, de hiányzik SP.
Szerintem ahányszor meghallja, hogy valaki SP-ként hivatkozik rá, cringe-el.
Szerintem, hogy streamerbe ezt sikerültük-e már, de nekem az a római birodalmam, hogy néha csak eszembe jut, hogy vajon SP, vagy hát Krisztián, Éder Krisztián ott New Yorkba a menő hipster haverjének néha így megmutogatja, hogy amúgy én ezt csináltam 17 évesen Magyarországon, vagy én milyen elvarejtél fiókban, hogy soha nem hozzá
nem
föl.
Tudom megmondani, hogy miért, soha nem találkoztam vele, soha nem. Azt hiszem, hogy nincs is közös ismerősünk, vagy hát így nem beszéltem róla soha senkivel, de valamiért mindig az a benyomásom volt, hogy ő ezt az egészet kurvára szégyelli, és hogy amúgy szerintem nem olyan jó fej, hogy erre úgy gondoljam vissza, mint egy vicces gegre.
Aha.
Pedig aki szerintem igazán jó fej, és aki most nem tudom, New Yorkban fotós, és volt egy ilyen karrierje, azt szerintem úgy gondol erre, hogy bazzeg! Elmegy minden buliba, és így hallod, az én voltam 17 évesen, hát, és így mutogatja. Bizony, és szerintem ő nem ilyen, nem tudom miért, de ez a benyomásom.
De hogyha én lennék, ez akkor az az első, amikor hogy már kezd leülni a buli, akkor berakom valamelyik régi számomat.
Bocs, mégis tudom, hogy miért gondolom, hogy ilyen. Ez szerintem az ilyen tipikus, ilyen magyar kisebbségi komplexus. Hogy kimegyek külföldre, és én mindig egy kelet-európai bevándorló leszek, nem fogok azzal is haknizni, hogy 17 évesen tini sztár voltam, akit melegnek hittek. Ami akkor bűn volt, ugye?
Igen. Na, szóval ilyen visszatérve, Jenny visszatereli a, köszönjük szépen, visszatereli a témát a medérbe. A magas prózai tehetséget sokkal kevesebben tudják értékelni, mint hogy ez okozza ezt a hatalmas sikert.
Na, az és igen, teljesen ez, igen, ezt én is akartam mondani.
A pszichológus azt mondta, hogy szerintem az a sikere, hogy nagyon relatable. Szóval, hogy...
Mindenki tud azonosulni
vele. Igen, igen. És én abban biztos vagyok, hogy egy sztár akkor tud hosszú ideig sikeres maradni, hogyha az átlag embernek relatable tud maradni, és ez főleg a youtubereknél nagyon érződik ez, Amerikában, mert Magyarországon azért nincs nagy különbség, de Amerikában ugye egy sikeres youtuber az hirtelen dollár milliómos, magyarban meg milliárdos lesz, és hirtelen egy Los Angeles-i villába fog élni, és éli a high life-ot, és hogy ez...
Sajnos már Magyarországon is sem lehet azonosulni a youtuberekkel, csak itt nem akkorák a növekedési lehetősége, hanem itt a középosztály közepéről, aljáról és tetejéről beszélünk.
Jó, de hogy ott... De hogy aki viszont relatable tud maradni így is, mondjuk Emma Chamberlain erre szerintem nagyon jó példa, és nem tudom, hogy ő miért tud az maradni, de hogy
valami... Mostában pont belefutottam némi kritikába őt.
Tényleg? Na, akkor nagyon sokszor ideig ő relatable tudott maradni, lehet, hogy ez már múlt idő.
Igen.
Akkor ő nagyon sokáig ott tud maradni a toppon, és amikor már nem relatable, akkor kezd felütni az, hogy nézzünk csak a körme alá. Nem tudom, hogy David Dobrik relatable.
Körme alá.
Addig azt csinál, amit akar. De amikor már egy baszott nagy menzsönben lakik ott a helytetején, akkor azért lehet, hogy mégis olyan jó, hogy egy törpét nevetünk ki, meg hogy lányokat erőszakolunk a videóba. Ugye? De ugye ez egy két éves sztori, szóval addig jó volt, mert addig egy kiszobás albérletben laktak
ott. Mert addig elhitted, hogy olyan, mint te.
Igen,
és ha olyan,
igen,
mint te, akkor igen, biztos, hogy nem képes ilyen dolgokra.
És ugye ez biztos, hogy így van a popsztároknál is szerintem, hogyha te relatable vagy, tudnak, akkor sokkal szívesen hallgatod, vagy nincs.
Én ebben nem hiszek, ezt nem gondolom. Én szerintem a popsztárokat pont, hogy mindig is piedesztára emeltük, és akkor is, hogyha amúgy hétköznapi emberek voltak hétköznapi fizetéssel mondjuk, nem az hülyeség, mert hogyha valaki popsztár, akkor már nem lehet hétköznapi ilyen fizetése, de hogy az életmódja mondjuk hétköznapi, mint mondjuk Ed Sheeran. Hova akartam kifuttatni ezt a gondolatmenetet, mert amúgy most pont magamnak mondok ellent. Nem, szóval, hogy annak ellenére, hogy valaki hétköznapinak tűnik, pontosan tudjuk, hogy nem az, mert már befutott, de hogy nem is attól lesz szimpatikus. És a popsztároknál szerintem külön... Mondjad.
És ha úgy relatable, hogy a szövegei, meg amiről szólnak, azok nagyon relatable-ök velem.
Használj meg valami másik szót, mert már vérzik a fülem.
Szóval azok nagyon... Tudom, tudok azonosulni a szövegeivel. Ez így jó, nem?
Igen.
És az énekesnek a szájából elhiszem azokat a szövegeket, még ha tudom is.
Nem, szerintem inkább csak a zenének olyan ereje van, hogyha egy jó zene mellett a szöveg olyan, amivel tudsz azonosulni, akkor azt akkor is üvöltöd, hogyha olyan éneki, akivel alapvetően mint személy nem tudsz azonosulni.
Aha, szóval...
Én abban nem hiszek, hogy egy popstárnak a személyisége olyan kell, hogy legyen, hogy azonosulni tudj vele, mert szerintem az itt a legkisebb faktor.
Uh-huh. És akkor csak a szövegeket tudja azonosulni?
Az igen, az számít, mert az tök jó, hogyha a torkod szakadtából szakítós számot üvölthetsz, amikor éppen szakításban vagy.
Van olyan zene, amivel nem tudsz azonosulni?
A szövege miatt?
Igen. Vagy bármi. Igen, hát nyilván a szövegek számítanak itt. Szóval mindenki, nem tudom, mert pont mondjuk a Karzonkómát
ír... Amúgy van.
A Karzonkómát ír olyan kritika, hogy olyan szöveget írnak direkt, amivel tudsz azonosulni, és ezek nem őszinte szövegek. Jó, egy ilyen gyökér ír a TikTokon, de tök mindegy, vagy egy gyökér mondja a TikTokon, de hogy...
Hát meglepő, hogy 20 évesek tudnak azzal azonosulni, amivel 20
de hogy ő azt mondja, hogy 20 évesek hogy azt mondjuk, hogy ezek már majdnem 30 éves emberek.
De nem.
Hát 25 hát fölött először, van az összes.
Először a tinédzser éveikből merítettek.
Jó, csak azt mondja, hogy 25 fölött vannak, és akkor írnak mondjuk a jogsi szerzésről, amit egy 17 évesnek számít. Szóval, hogy én nem értek egyet ezzel a kritikával, csak hogy...
Jó, mindegy, akkor ezt hagyjuk is, mert én sem. De... Mármint, hogy azokon a dolgokon az is átment, aki 10 évvel azelőtt ment át, meg aki 5 évvel azelőtt ment át, attól még ugyanúgy visszagondolhat erre, és kiválthat belőle érzelmeket. És amúgy azzal meg mi a fasz baj van, hogyha direkt olyan témákról írnak, amitől népszerűek tudnak lenni. És? Ha jó a zenéjük, ha jó a szöveg, nem mindegy.
Mm.
Na mindegy. Nekem, amivel nem tudok, vagy egyre kevésbé tudok azonosulni, az most csak az új Krúbi számnál jöttem rá, hogy mennyire zavar. Hogy nagyon szeretem Krúbit, és tudom, hogy nála leginkább ez ilyen fricska, mert hogy a hip-hopnak az alapvető
szexizmusát.
Vibe-jához hozzátartozik az, hogy te szexista vagy, és nőket baszol, és nem tudom, és mindenki a kurvám. De hogy tudod, kinek a szájából hallottam ezt egyébként legutóbb? Curtisnek a szájából.
Hogy?
Ezt. Hogy ő azért énekel ilyeneket, mert hogy a hip-hop az alapvetően ilyen, és ő ebben szocializálódott. Tehát szerintem ezt kifogásnak hozni arra, hogy a Krúbi új számának az első egy perce arról szól, hogy milyen etnikumú nőket hogyan baszna meg, az nekem így annyira ilyen, és én tökre szeretem a zenét, és nagyon sokszor nem zavar, mert érzem, hogy ez egy fricska, érzem, hogy poén, érzem, hogy attól még szívesen táncolok rá, de nekem ennél a számnál például, én ezt nem annyira tetszett a szám, és lehet, hogy ez volt az egyik oka.
Uh-huh.
Hogy egy idő után már azt érzem, hogy ha látod, hogy a koncerteden a tomboló tömeg 80%-a nő, legalábbis azon a koncerten, a Krúbi koncerten, ahol én voltam, akkor ez már annyira nem vicces. Bocsi, akkor ez már így kínos nekem.
De a Krúbinál pont az van, hogy...
Hogy ez egy kifigurázás.
Igen, hogy a Curtis-ék azt hiszik, hogy menő ilyen szöveget ír.
Amikor a 620. ilyen számot megírod, az szerintem már nem kifigurázása valaminek.
Jó,
és sokkal jobban tudtam értékelni azokat a zenéit, amik mondjuk nem is lettek olyan népszerűek, nem tudom, mint mondjuk az a Lenémítva, vagy mi az albumnak a neve? Mindegy, amit a Covid alatt írt. Azokat a számokat tök sokszor hallgatom, és lehet, hogy azért, mert jobban tudok velük azonosulni. Mm. Szóval, ja, szerintem a szöveggel azonosulni sokkal fontosabb, mint magával az énekessel.
Mm.
Ennyi a...
És lehet az a siker kulcsa Taylor Swiftnél szerinted, hogy ezek annyira azonosulható szövegek, hogy bármi van, szakítok, meghallgatom ezt, mit tudom én...
Hát ez egy faktor, szerintem.
De ez egy, akkor szerinted ez
szerintem
egy faktor.
Szerintem ez igen, mindenképpen.
Mm. Én is így gondoltam. De akkor a Krúbit most hagyjuk szerint. Tényleg pár komment. De szerintem a, még annyi, hogy azt a Krubinál a, az ilyen mindig vannak mély számok. Szerintem nagyon durván mély számokat tud írni.
Én ezt nem mondtam, hogy nem.
A főleg, amikor, amikor a nővének a halálát dolgozta, nem is tudom, az melyik szám volt. De az
Sidásó vicci.
Igen. Nagyon mély számokat tud írni, de szerintem azok majd az albumon lesznek, és nem azokkal akarta beindítani az albumnak a
promóciót. De én ezt tökre értem.
Én nem is neked mondom, hanem...
Ez egy poén, de nekem ez már nem poén.
Hát igen, nekem vicces volt. Vélek most már volt ilyen halott baszás is, az is vicces volt. Ez már újfajta dolog. Akkor a következő... Mihetünk a következőre? Az, hogy a rajongók végigkísérték Taylor Swiftet a felnővésbe, és ők is vele együtt nőttek fel.
Ja, ez is egy faktor szerintem. De hozzá kell tenni, hogy pont annak a kulcsát keresjük, hogy miért van az, hogy nem csak 33 éves nők vannak ott, hanem 7 éves gyerekek a szüleikkel.
Pontosan, meg a
ja, de várj, azt már megint megfejtettük. Mert a 33 éves nőknek már simán lehet 7 éves gyereke.
De ezt mondta a, tehát, hogy a Viki, már... ezt mondta a Viki is. De én ezzel nem értek egyet.
Mert?
Hát, hogyha anyám berakta, anyám berakta számokat, hogy ő ezt szereti a padödőt, meg ilyesmit, és akkor cringe-eltem is rá, hogy hogy lehet ezt takarításhoz hallgatni. Eszem nem jutott volna egy padödő koncertre után elmenni. Szóval, hogy alapvetően a fiatalokban az van benne, hogy csak azért se azt fogom csinálni, mint a szüleim. Ez a természetes reakció.
Én a Gogol Bordellót onnan ismertem meg, hogy a szüleim elmentek koncertre.
Akkor ez csak a zene minőségétől függ?
Igen,
nem, szerintem... de alapvetően benne a fiatalság ez a lázadás, hogy azért se azt
mert mondom, most mindig jelent. Kiemelsz egy faktort, és azt önmagában kezeled, de szerintem ezt nem lehet. Szóval az, hogy a 33 éves embereknek már van mondjuk 7-10 éves gyereke, és megmutatja nekik, az nyilván alapvetően nem elég. De az pluszban, hogy még a szövegei énekelhetőek, a dallamok fülbemászóak, az már hozzáad annyit.
Mm.
Hogy a gyerekek is elmenjenek és élvezzék.
Mit tudom, veled értenek egyet.
Taylor Swift igazából olyan, mint a Harry Potter. Fejtsd ki, kérlek!
De itt azt most ezt a végigkísért a rajongó felnővését azért tartom, mi nem annyira jó indoknak, mert ugye ez megvan a Miley Cyrusnál, ez mindenkinél megvan, aki tinéként fut be. Nem? És hogy mindig végigkísérik,
hát a felnővésre. De tudom, valahogy... 7-10 éves gyerek még annyira nem lázom, szerintem. Amúgy szerintem se. Nem tudom, hogy ez benne lesz az érveid között, de ami nekem nagyon feltűnt, és pont az Eras Tour koncert alatt tűnt fel, hogy nagyon-nagyon termékeny. Brutális, hogy mennyi albuma van, hogy tényleg kb. Évente megjelentett egy albumot, és azon nem ilyen 5 szám van, hanem hosszabb számok, sok szám. Szóval az, hogy ennyire aktív, az szerintem hozzájárul ahhoz, hogy sikeres.
Ahogy így a dokumentumfilm alapján úgy néztem, hogy ja, ez neki egy ilyen feldolgozási folyamat. Szóval akármi történik az életébe,
az teljesen látszik, ő ezt így dolgozza fel. Fakad.
Igen. Ja. Valószínűleg, hogyha egyébként nem lenne, nem futott volna be, akkor is valószínűleg akármi történik vele, a zeneszámokat csinálna, csak a fióknak. Ja.
Na, izgi. Zenei produceri szakon tanulnak Finnországban is. Most csak ugrál. És biznisz órán rengetegszer feljön a neve, ezért nagyon számít, hogy mögött tényleg egy nagyon jó marketing tím áll, aki minden egy kicsit is nem relatable, nem imásba illő dolgot eltusolnak. Például, hogy amiről annyi szó volt, hogy elment arra a focimésre, ahol többet ment rá a kamera, mint magára a mérkőzésre. A New York Jetsre azért volt, hogy ha beírjuk a keresőbe Taylor Swift Jet, ne a privát jetére jöjjenek fel, találatok. Jó, igen, de erről még lesz szó szerintem. Igazából nem is tudunk senkit, aki hasonlítható hozzá?
Milyen szempontból? Hogy ilyen termékeny, és így folyamatosan hozzá ki a dalokat?
Nem tudom, nektek, vagy ja, ti Beyoncé-t mondtátok azt hiszem leginkább, nem?
Uh-huh.
Nekem azóta nem jutott eszembe más.
És egyébként tök kíváncsi, hogy ez vajon miért lehet? Hogy egy idő után ők nem annyira szeretnek zenélni, vagy mondjuk például Rihanna, hogy ott vagy te a legkélesebb előadó vagy.
Rihanna-t egyáltalán nem
értem, hogy miért állt el a zeneszerzéssel. Abba jön, és akkor inkább elkezdesz beauty termékeket. Szóval, hogy valószínűleg az, hogy nem annyira szereti ezt csinálni, nem? Vagy...
Hát simán lehet, nem tudom. De amin gondolkoztam, hogy én soha nem vagyok tisztában azzal, hogy kik azok, akik maguknak írják a dalaikat, de úgy, hogy tényleg annyira részletesen, mint mondjuk Taylor, hogy szöveget is, zenét is, nyilván nem azt mondom, hogy teljesen egyedül, de hogy így belőle fakad. Mert szerintem az egészen más, mint amikor egy olyan előadó ad elő dolgokat, ezt jól megmondtam, amik nem legbelülről jönnek. Azt azért szerintem sokkal hamarabb meg lehet utálni.
Egyik pontot akkor ki is húztuk, mert ott pont ez volt, hogy ő írja. De hát ez egy csomó előadónál van az, hogy ő írja. Nem biztos, hogy olyan magas szinten.
De most nem... Jó, igen.
Ja.
Nem arra mondtam.
Persze, hogy... csak hogy... Egy...
Szóval szerintem ez egy ilyen folyamatos motiváció neki, hogy mint ahogy mondtam, hogy a dalszövegei olyanok, mint egy naplóbejegyzés, az szerintem egy ilyen terápiás jellegű dolog neki, hogy ő zenét ír. És az, hogy mások tudnak vele azonosulni, az egy ilyen plusz dolog. Szóval hogy nem azt mondom, hogy ettől híres, hanem hogy ettől termékeny.
Amúgy Demi sokkal tehetségesebb énekes. Na, neki nem átlagos hangja, és mégis annyira népszerű, mint Télo. Hát, de ő drogfüggő volt, szóval, hogy ott meg...
Igen. Mondjuk igen. Én amúgy az ő hangját pont nem szeretem egyébként.
Mert neki nagyon tenyérben mászó arca volt, azt se előny egy énekesnél.
Ez elég nagy geciség volt.
De miért nem?
Igen, és akkor most már vessük, vagy dobjuk már be az easter egg-eket, mert most már annyiszor hozták fel szegények.
Jó, akkor most udogok az utolsóra. ő igazából egy valósághős, aki...
Mi ez a valósághős?
Valóságsó hős, ja. Nem szó szerint, de hogy teljes egészében végig tudtuk követni az életét, az albumokon keresztül, mert pont, hogy mindent megírt, és ezért... És ezért követik ennyien, meg ezért érdekesül ennyire, mert hogy akármilyen állistrász sztárral jár, vagy szakít, vagy összejön, akkor azt tudja, hogy készül egy szám, amit szerintem hogy tudsz fejtegetni, hogy vajon ez róla szól, vagy ez róla szól, vagy akkor most az előző kapcsolatában volt, aki kibaszott vele, mert hogy ebben a számban ezt írja, és akkor ez ad egy ilyen együtt, vagy mondjuk, és pont ezt mondjuk, amikor a Kanye kétszer is beleszállt, ugye arról mind lett szám, és akkor azt úgy vissza lehet fejteni, hogy hú, ez biztos a Kanye-nak szólt, hú, ez a Kim Kardashian-nek szólt, hú, ez a Katy Perry-nek szólt, és akkor szépen így berántja az embert ebbe a Taylor Swift univerzumba, ez az egész ilyen magánnyomozásod, és akkor ez ott bent is tart téged. És pont ezért, mert hogy nagyon termékeny, saját maga írja a szövegeit, a saját maga életéről naplószerűen, és épp ezért lényegében végig tudod követni egy top-top állistás sztárnak az életét, egy top-top állistás sztárnak a kapcsolatait, plusz megtudod, hogy azok ugye csak ilyen nagyon híres férfival járt, hogy azoknak a nagyon híres férfiaknak milyen a viszony a nőkkel, meg hogyan bánnak a nőkkel, meg ilyesmi, és ezt mind elég tárja, mindig egy-egy új albumba. Na, beszólnak a beszédemre.
Nem a beszédeddel van baj, csak azért kérdezek rá ilyenkor, mert nem értem, amit mondasz.
Ja, persze,
amúgy ez mikor kezdődött? Szóval gondolom először kezdett mondjuk tinédzser szakításról írni, és utána összejönni állistás celebekkel. Szóval engem ez mindig tökre érdekelt, hogy ez már ilyen nagyon összeesküvés elméletes, de mindig magamban fejtegetem azt, hogy vajon egy állistás celebnek az élete, azért mondom, hogy celeb, mert foglalkozzon bármivel, mennyire látjuk a valóságot abból? Szóval valószínűleg, szóval az nyilván tisztában vagyok vele, hogy egy kis részletet látunk belőle, de hogy vajon az a kis részlet amúgy megkomponált-e, vagy az tényleg az ő organikus életének az életének az organikus alakulása.
Szerintem van mi kettő. Szóval biztos, hogy volt neki PR kapcsolata is, meg biztos, aha, hogy van igazi is. Igen. És amúgy nagyon korán, hogy pont itt írják, hogy a John Mayer, ami a legdurvább volt, sok minden szempontból.
Ez ki?
Várjál, beírom neked. Az arcáról biztos, hogy ismeri fogod.
Joe Jonas nem telefonon szakított vele. Jaj, valami ilyet én is hallottam.
Ez a csávó.
Ez kicsoda.
Ő is énekes, nem? Amerikai énekes, de az, hogy ő zenész, gitáros. És ő sokkal idősebb. Nem, ő most 46 éves, tehát akkor van köztük
27 másodperc alatt! Jézusom!
Van köztük 13 év, és a Télosz itt nagyon fiatal volt, amikor összejöttek. És akkor ez már nagy botrány volt, és akkor nagyon toxik volt, és akkor erről több számot is írt, azt hiszem.
Hát mondjuk erről nem csodálom.
Igen. Na, de a Joe Jonas, meg volt ilyen, hogy a Harry Styles-szal összeboronálták, meg minden ilyesmi.
Ja, de ez igazából szerintem, szóval én ezt mindig úgy láttam felhozni ellene, mint kritika, vagy mint negatív dolog.
De szerintem
ez több geciség, mert persze, mert mindenki abból inspirálódik, ami vele történik. És És a művészet, mondom, nem tudom, nem akarok százalékot mondani, de nagy százalékban a szerelemből inspirálódik. És amikor egy nő csinálja ezt, ez meg
nem
ilyen...
Nem én akartam felhozni, de, hogy, de szerintem is ez...
Majd én felhozom a feminista hogy, témákat.
Hogy ő egy nő, hát nyilván csak a szakításról tud írni, míg hogyha egy férfi a szakításra, hú, de érzelmes költő.
Igen.
Szóval hogy más a megvilágosításra, igen. Megvilágításra.
Na, itt valaki más megvilágításba helyezi a szomszédlány stílust. Szerintem Taylor olyan, mint Messi, sokan azért szeretik őket, mert nem sokat változtak az évek során, mármint nem változtatta meg őket a hírnév és a pénz, maradtak szerint hétköznapi emberek, például sok interjúból kiderül, hogy Taylort nem érdeklik a drága ékszerek, a pénz, és ezt teszi szerethetővé. Végül is ettől is lehet valaki szomszédlány. Hmm. Én mondjuk ennyire nem ismerem, vagy nem követem.
Igen,
de mondjuk... amúgy most, hogy ezt valaki írja, tényleg nem annyira szoktam látni ilyen nagyon márkás cuccokat.
Hát igen, de mondjuk annyit
vagy
használ...
Vagy nem olyanban, amit rögtön felismer az ember.
Annyit használ magángépet, mint én BKV, szóval...
Ezt akartam mondani. De amúgy szerintem ez a magángépes dolog is annyira fel van fújva, mert ez az, amiről nem olyan rég beszéltünk, hogy mindenkinek van egy ilyen veszőparipája, és amúgy akarok is egy ilyen streamet, hogy a veszőparipáink, és akkor írogatjuk telefonba, hogy mi az, amin így indokatlanul ki vagyunk néha. Szóval mindenkinek van valami veszőparipája, és teljesen érthető okokból a mi, meg a nálunk fiatalabb a Z-generációnak a veszőparipája az a klímaváltozás, ami teljesen valid, full jogos probléma, csak, és tudom, hogy a magánjet az főleg egy ilyen nagyon elrugaszkodott dolog, de Taylor Swift szerintem pont az a sztár, akkora sztár, hogy egyszerűen annyira nem tud már mindennek megfelelni, hogy hát bazd meg, ez legyen a legnagyobb hibája, hogy sokat utazik magángépen, mert tényleg el tudom
mert képzelni, hogyha... Megbénulna a reptér egyébként, hogyha...
El tudom képzelni, hogyha egy olyan ember, mint ő... egyszerre kell, hogy sok helyen legyen, akkor vagy a rajongóknak fog csalódást okozni, vagy a repülőteret fogja megbénítani, tehát ő igazából nem tehet jót, kvázi, én úgy érzem. És nem tudom, hogy mit jelent ez a magángéppel utazgatás, hogy tényleg ilyen indokolatlan dolgokra használja-e.
Hát elvileg valami olyan a sztori...
Mert ezt, azt tudom, ezt... hogy sokat utazik, de az, hogy sokat utazik, azt lehet magyarázni az, hogy kurva sokat koncertezik, szóval...
De hogy ezt a Vikiék podcast, vagy hát a Szirmainak a podcastjében hallottam, a Vikitől, hogy volt valami angol csávója, akivel ilyen két laki életet éltek, vagy volt valami csávója, nem biztos, hogy angol volt, de hogy két laki életet éltek, és ugye konkrétan minden egyes találkozásnál magángéppel mentek.
De ez mit jelent?
Hát tényleg, mint a BKV, hogy mit tudom, naponta ment magángéppel, vagy ilyesmi, szóval, hogy... Az a statisztikán ott nagyon kiemelkedett a Taylor Swift magángép használata, a többi sztárhoz képest is.
Na mindegy, szóval nem azt mondom, hogy ez egy jó dolog, csak hogy vannak azok a szintek, amikor el tudom hinni, hogy mondjuk kénytelen, idézőjelben, kénytelen magángéppel utazni, mert kiép az utcára és szétszedik, vagy, tehát érted?
Ja, csak az a szomszédlányhoz, hogy a gazdag, vagy a drága dolgokhoz.
Megértem persze teljesen.
Nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy a cringe-éről szóló beszédéről, nem vágom, ezt nem vágom egyáltalán, úgyhogy ha van valami link, akkor tedd be.
Én sem tudom.
Jó, akkor túlnyúlunk ezen a valósághős dolgon, de ezen sok mindenki írt sztorikat, úgyhogy szerintem ez egyébként fura benne lehet egyébként.
Tessék, bocsánat, nem figyeltem.
Az a valóságsós dolog. Valóságsó hősös dolog. Ez benne lehet szemben egyébként a pakliba. Erre csomóan reagáltak is most a cseten is, hogy melyik csávó, meg ilyesmi.
Igen, de hogy miért pont az ő magánélete az, ami ennyi? Tehát, hogy senki más nem énekel úgy a magánéletéről, hogy...
Szerintem azért, mert pont azért, mert ilyen jó szövegíró,
aha.
Ezért nem konkrétak a szövegei, nem az van, hogy John Mayer kap be a faszom, hanem ilyen finom utalások vannak, amit így tök élvezetes visszafejteni, hogy érted, mint hogy a 27 másodperc, hogy micsoda, érted, hogy amikor először megtalálod ezt az easter egget, és akkor rá is tértünk az easter egekre, hogy amikor megtalálod az először ezt az easter egget, hogy bazeg, ez azért van, fúj, felrobna az agyad, elkapod azt az endorfin tömeget, és akkor ez ilyen jó érzés neked, és akkor benne vagy ebbe, és akkor le tudsz fórumon írni, összehozza a csapatot. És akkor a másik ugye az easter egg, amit mindenki mond.
Mint Tóth Gabi új száma. Na, az
pontosan, ugyanez. Tudom, is nagyon finoman fogalmazta meg, hogy... Ó, szegény nő. Szóval... ment azért, mert hogy embeteg. Hogy tele van easter egg-el, elvileg az albumborító, az, hogy milyen ruhában van, milyen színű a körme, a igen, koncertről igen. hozott karperecek, mikor villannak föl, és hogy ez mind-mind ad egy ilyen...
nyomozós.
De szerintem... És,
közösségi.
Mindenki nyomozás mondja, de szerintem nem is a nyomozás a lényeg, hanem az, hogy te egy olyan tudásnak a birtokába vagy, amit téged elkülönít a többiségi társadalomtól, te ezáltal egy csoport tagja vagy.
A közösségi.
Igen, olyan, mint egy vallás kicsit, hogy, hogy te tudsz olyan dolgokat, amit mások nem.
Beavatott
érzés. Igen, te a körön belül vagy, amit egyébként a kopasz idióta is, a Andrew Tate is csinál.
Igen.
Hogy te benne vagy a körbe, te kiemelked a többiek közül, és hogy ha bekerülsz ebbe, és beletetted már az energiát, akkor bent is tart.
Uh-huh.
Hogy mivel már beleöltél több száz óra munkát abba, hogy kifejezd azt, hogy a legutóbbi albumában a borítón lévő fehér nyúl az mit jelent, akkor utána nem fogod azt mondani, hogy a következőben nem rakom bele ugyanazt az energiát, mert már benne vagyok most, mert ez az életem része.
Ja.
És ezt nem, ez például a marketing, és ezt rohadt jól csinálják.
Igen.
Biztos brutális energia, ezt így... Szegény. Nem személy fel, nem csapított?
Már bevettem egyet.
Yeah.
Most ez brutális, és a nyakam is fáj. Nem tudom, hogy megint a párnám szar, vagy mi van, de kicsit úgy érzem, hogy mindjárt nem tudok beszélni.
Hédi lefordul a székről.
Tényleg az egész, a fejemnek az egész bal oldala, az most így teljesen...
Az irányulás...
Olyan, mint bárkelpreknek lenni.
pontosan. Az 1989 album Vault dalainak címének megjelenésé, minden fannak 89-ben kellett megoldani, mint az 1989 élak is észteregjegyhez kapcsolódva, inside joke-ok, stb. Na, hát ilyenekről, igen, ilyenekről beszélünk, szóval...
Nice.
De ugye ez már akkor működik, hogyha már be vagy vonódva.
Igen.
És akkor még több energiát teszel
igen,
vele.
Igen.
De akkor viszont nagyon jól bent tart abba a közösségbe.
De amúgy ebbe viszont amúgy szerintem viszonylag könnyű bevonódni, mert az interneten is, meg szájról szájra is azért azok a dolgok, hogy pazdmeg, vágod, van ez a Taylor Swift, és akkor a másik azt mondja, hogy ja, az az énekes. Na, és akkor az ő, és innentől be vagy vonva. Tehát, igen. Hogy ha egy kicsit is rákapsz az ízére ennek, akkor szerintem ott nagyon könnyű így bele vonódni.
Igen, és szerintem egyébként ez a vallási áhítathoz, amit őt körülveszi, és amit a K-pop sztárokat is körülveszi, az ehhez vezethető vissza.
Én amúgy ahhoz, a K-pop sztárokkal szemben sokkal kevésbé értem ezt az egészet, mint
én. Én ott is értem,
de azt mert, hozzuk be.
Hogy szerintem behozhatjuk, mert ott pont az oka szerintem, hogy az ugye egy teljesen másik kultúrkör, mint a tied, már eleve szűkíti a kört, hogy csak bizonyos emberek érthetik azt, más nyelven, nem angolul. Egy tök más világ, és hogy te is K-popot hallgatsz? Én is K-popot hallgatok. A Juliska néni nem fog K-popot hallgatni, mert a rádióban nem megy K-pop, tehát hogy teljesen kivesztéged a többi ember közül, és emiatt kerülsz bele a körön belül, hogy az az identitásod része lesz, hogy te K-popot hallgat, mert annyira nem hallgat rajtad kívül senki más, és épp ezért tudsz ennyire rajongani érte, mert hogy az identitásod része lesz az, hogy te egy K-popper vagy, mint hogy te az, hogy te egy Swiftie vagy.
Hát szerintem a K-popnak és egyes K-pop bandáknak a rajongottsága, vagy hogy mondjam, az már sokkal nagyobb annál, mint sem, hogy azt érez, hogy egy kis körhöz tartozol, vagy nem tudom.
Hát ez egy nagy kör, persze, de ott a környezetedben, szóval, hogy a te környezetedben még mindig egy mikroközösség valójában, az iskolában mondjuk.
Hát jó, de akkor miért nem vérhányós metált hallgatsz? Vagy
mert,
Chopin-t?
Egyébként a vérhányós metál is hasonló szerintem. Csak a te fületed
de még jó. Olyan népszerű, mint a K-pop.
Mert kevésbé hallgatható. A K-pop az egy jó számok.
Ja, én ezzel annyira nem értek egyet.
De mert hogy szerintem a K-pop is, a vérhányós metál is, az, hogy én tínédzser koromban nagy rapper voltam a öltözködésemben, meg az, hogy most tilos, az mind az, hogy te egy alapvetően egy szubkultúra része vagy. És az, hogy Taylor Swift rajongó vagy, az már egy szubkultúra. És pont ezeket a easter egg-ek miatt tud válni szubkultúrává.
Én ezt értem. Nem ez volt a kérdésem, de már nem emlékszem, mi volt
a kérdésem. Látod, hogy tudod nyitva tartani a szemedet.
Nagyon, nagyon, most nagyon szenvedek, amúgy, és nem tudom, mi a faszon, és nagyon megijeszt.
Igen.
Azt mondta a ChatGPT, hogy azért menő, mert képes arculatváltásra, amivel bevonsz több embert, őszinte dalszöveg, és lehet azonosulni vele. Kösz, GPT, ezt már megfejtettük 19.00.
És akkor tényleg, hogy a Hédit nekínozzuk itt, még egy témát...
De nem, nem, én attól még élvezem.
Jó, még egy...
Csak közben olvasom.
Igazából még egy fontos izé van, ami szerintem szintén nagyon teljébe találja a dolgot. Aha. És ez pedig az, hogy megnéztem Social Blade-en, hogy a pandémia óta meg kétszerezte a követőit.
Wow.
És ala 130 millióról, annyi volt a dokumentumfilmben is.
Wow.
130 millióról, most már 270 milliónál van.
275, azt hiszem.
Milliónál van. Ami ilyen arányoknál brutális ugrás. Egyszerűen.
Nagyon para.
És hogy ez pont a Harvardos cikkben volt, hogy szerintem ez azért van, mert hogy amikor a pandémia alatt a Gen Z egyszerűen felfedezte magának újra Taylor Swiftet.
Akkor a TikToknak is köze van hozzá.
Azt mondták, hogy a TikTok az, hogy újra elkezdte kiadni az albumait, amit ráadásul az albumokat akkor írt, amikor tinédzser volt. Ezért a mostani tinédzserek is tudnak vele azonosulni.
És azok az albumok ugye azért szóltak nagyot, mert egy ilyen kicsit feminista vita
igen,
miatt
igen.
Kell, hogy
újra kiadni. Önmaga kezébe akarja venni a sorsát. Egy tök jó sztori.
Kurva jó. Ezt a kommentet a harmadjára próbálom olvasni, úgyhogy mindjárt visszatérek.
Yeah.
Na, van egy Better Than Revenge című dala, ami a régi Red Albumon szerepelt, és az újrakiadás során megváltoztatott benne két sort, mert megcsaló sztori volt, ahol a szeretőt szitta, az új szövegben pedig azt érzékelteti, hogy kettő nála vásár. Erről a szövegváltoztatás témáról mit gondoltok? Ez volt az eredeti. But she's better known for the things that she does on the mattress. Ebből ez lett. He was a moth to the flame. She was holding the matches.
Szóval, hogy eddig csak azt a csajt hibáztatta.
Eddig csak a szeretőt hibáztatta, és most már mindkettőt.
Én ezt kitágítanám hármasra. Szerintem egy megcsalásba mind a három ember valamilyen szinten.
Mi a fasz?
Nem, mindig a... Most, hogyha,
hittem legalább viccel.
Nem, de hogyha most engem megcsalnál, most visszajöttem magamhoz, akkor ezt arra gondolnék, hogy bazzeg, hát valami nagyon elkurhattam, hogyha... És valószínűleg lenne valami oka.
Ez egy fasság.
Annak.
Egy kapcsolat tönkre mehet attól, hogy két ember szarul viselkedik benne. Egy nem, megcsalás jó. Nem történik meg attól, hogy egy harmadik fél, aki ott sincs a szobában, mikor mit csinált. Nyilván vannak kivételek.
Hát...
Egy megcsalás... No. Ne menjünk ebbe bele, mert ezeken a megcsaló sztorikon mindig összeveszünk. Úgyhogy én erre amúgy csak annyit akarok mondani, hogy szerintem amúgy ez tök érdekes, mert én például a régi videók, saját például kínul, a régi videóimmal vagyok úgy, hogy egy csomó mindennel...
A szátokat. Én is senki nem hibáztatná, ha megcsalna.
Nem ez a típus vagyok, egyikünk sem, szóval... Na, szóval, csak a saját példámból tudok kiindulni, és a régi videóimmal kapcsolatban tudom azt mondani, hogy egy csomó mindennel nem értek már egyet, ami elhangzik benne, de ez azért történik, mert elkezdtem videózni, nem tudom, 22 évesen, vagy nem tudom hány éves voltam, és most vagyok lassan 30. Ez alatt az idő alatt nyilván egy csomó mindenben felnőttem, megváltoztam, megváltozott az ízlésem, bizonyos dolgokhoz sokkal jobban értek, bizonyos dolgok sokkal jobban érdekelnek, de hogy nem megyek vissza leprivátolni ezeket a videókat, mert az a videó az az akkori személyiségemnek az akkori pillanatát tükrözi. Nem azt, aki én vagyok, hanem az, aki én is vagyok, vagy aki voltam, vagy hogy mondjam. És egy ilyen szövegváltoztatás amúgy szerintem nála azért lehet jogos, mert ez nagyon sok emberhez eljutó üzenet, és mivel ezek szerint az ő szövegeit például sokan értően vagy értelmezően hallgatják és olvassák, az szerintem tök jó, hogy nincs benne egy olyan dolog, amivel már ő maga sem ért egyet, meg egyébként objektíven sem igaz, szerintem.
Sőt, szóval pont itt a megcsinás témánál, egyébként pont, hogy a csajt kell volna kivenni, szóval, hogy én úgy gondolom, hogy a szeretőnek mi a fasz köze van hozzá, hogy
Hát
Szerintem
szerintem,
neki nincs felelősség ebbe
ha
a
a
szerepbe.
szerető tud arról, hogy a másiknak párja van,
Akkor lehet
akkor
jó
tőle
fej,
sem.
Vagy lehet semmilyen semleges, és leszarja. Szóval,
akkor
hogy...
lehet, akkor nem szerintem sem. Tőle sem etikus dolog, de alapvetően szerintem a probléma mindig azzal van, aki megcsalja a másikat, mert lehet, hogy ő egy szar kapcsolatban van, és most nyilván az ilyen nagyon szélsőséges, mondjuk bántalmazó kapcsolatokat, azt nem vonom ebbe a kategóriába, de hogy alapvetően az, aki megcsalja a másikat, az abban a pillanatban dönthetne másképp. Hazamehetne, szakíthatna, utána összejöhetne az új izével. Szándékosan keresi azt a helyzetet, ahol ilyen egyáltalán megtörténhet, úgyhogy elsősorban rajta van a felelősség szerintem. Ez most olyan soma pillanat volt, mint egy korábbi streamben, amikor azt mondta, támogatná Hidit, ha megölne valakit.
De ez mindig a mindig visszavetettem az összes ilyen témát a saját életemre. És hogyha tudom, hogy Hidi mennyire szeret engem, úgyhogy ha megcsalna, az valószínűleg azért van, mert ami szerintem sose fog megtörténni, vagy nem tudom elképzelni egyszerűen a Hidiről, de hogyha lennél, akkor tudja, hogy azért lenne, mert mit tudom, én nem szexeltem vele eleget, vagy valami ilyesmi. De nem, szóval, hogy...
Nem, ez egy fasság. Akkor
fasság?
Én egy felelőtlen ember vagyok, aki olyan helyzetbe képes keveredni, és aki abban a pillanatban úgy tud dönteni, hogy én megcsalom azt, akit egyébként szeretek, és aki olyan...
Nyilván, te lennél a legnagyobb szararc. Ez egyértelmű. Nem, és nem azt mondom, hogy az a hibás, akit megcsalnak. Nem azt mondom, csak hogy ő is elidézhet olyan körülményeket.
Jó, tehát, hogyha ezt a 100%-ot, ami egy
megcsalásnak
a felelősségét osztja,
ez nagyon jó.
2%-a biztos, hogy van a másik.
Így van.
Jó. Köszönjük
úgy van,
szépen, ezt érdemes
97% aki megcsalta a másikat, 2% akivel megcsalta a szerető, és 1% a
jó,
partner.
Okay,
én így, a fejemben így van ez.
Jó, örülök, hogy ezt tisztáztad.
Szívesen.
Ezt a cringe-es üzét nézem, csak az a baj, hogy ez most 20
nagyon
jól,
hosszú,
hogy megnézzük.
Mm.
De ha annyi a lényege, hogy a cringe elkerülhetetlen, akkor ebben biztos vagyok. Valaki valakit mindig cringe-nek fog tartani.
Sem is baj.
Nem.
Na de akkor visszatérünk a Gen Z-re, mert ugye a komment miatt hagytuk abba.
Nem tudom, hol hagytuk abba.
Ott volt, hogy ugye megduplázta...
Iszom valamit, bocsánat.
Hogy megduplázta a követőit, és hogy ugye újra kiadta az albumait, és akkor azok újra a tínédzserkori számai voltak, és ezt a Gen Z újra fel tudta magának fedezni, a TikToknak hála, meg az egész sztori mögötte, és hogy igazából azért tudott ilyen nagyot szólni, mert hogy, és azért van körülötte ez a hatalmas hype, mert hogy a Gen Z alapvetően imád így rajongani dolgokért, így be tud vonódni dolgokba.
De szerintem ez nem a Gen Z, hanem mindig a
mindig az aktuális fiatalság, aki most a Gen Z, és hogy ő most azért tudta újra megszólítani a fiatalokat, mert hogy miért? Ja, mert hogy újra kiadta, most újra ismétem, hogy újra kiadta a tínédzserkori albumait, plusz, miért még?
Kicsit kezdünk szétes.
Plusz, hogy igen, plusz, hogy nem tudom, TikTokon így fut, vagy nem tudom, hogy amúgy azon kívül még miért. Meg,
hát
meg jó a marketing csapata, így előjük került.
Most ez szóval ezt a marketing csapatos dolgot azért nem veszem ide bele, mert
mindenkinek
okay,
jó a marketing csapata.
Igen, de hogy mindenki, minden ilyen állistás szednek valószínűleg nagyon jó a marketing csapata. Lehet, hogy az egésznek annyi a megfejtése, hogy Taylor Swift-é a legjobb, de erről nem tudunk nyilatkozni, ugye? Mivel, hogy nem tudjuk, hogy mit csinálnak. Szóval... Szerbusz! Szereted apát? Jó van, kezdjetek el smárolni itt mellettem. Megcsalás. Ha már témán, és nézd meg, és odamászik.
Szóval, mi a te megfejtésed, amit mondtál az
első? Szerinted miért utál a macskátok?
Én ezt mindenki tudja, hogy miért utálja a macskája, mert Hédinek a szeretett nyelve a macskák között az, hogy meglátja, fölkapja, gyümölcsöli, puszilgatja,
csókolgatja. De nem minden
macskánál,
csak a sajátomnál érzem erre feljogosítva magam, és igazából ott se vagyok, mert ő is egy egyéni individuum, de ezt szeretem figyelmen kívül hagyni.
Cecília, Mecília meg nem szereti, hogy mikor a Hédi agyon csókolgatja. De nincs választása, ezért tartjuk.
Igen, az emotional support állatom az bírja.
Na szóval, hogy...
Miatt... Szerintem beakadt a szájába az, hogy... Mi, tessék, bocsánat.
Mi a te megfejtésed?
És ennyi volt, amit leírtál? Kaja? Hát akkor eljéri a megfejtésem.
Na.
Jaj, de jó. Hát szerintem, ami Taylor Swiftnél ilyen nagyon meghatározó, az a közösségnek az egymáshoz való viszonya. Hogy ők megalkottak maguknak egy ilyen safe space-t, ahol, hát valljuk be, javarészt nők vannak, és melegek. És nem azt mondom, hogy kizárólag, hát ezt nem tudom. Nem azt mondom, hogy kizárólag, de hogy nagyon nagy számban...
Plusz Dezső.
Pont ezt akartam mondani, hogy, ez, hogy a legnagyobb Swiftie, akit ismerünk, arra pont nem igaz. Sem az, hogy nő, sem az, hogy meleg. Nem, az a memóriakártyám. Szóval szerintem ez tök fontos, hogy náluk létrejött egy ilyen közösség, és például ez a friendship bracelet, ez nem tudom, hogy hogy indult, hogy ez egy aktív marketingfogás volt-e, vagy ez így ilyen teljesen alulról építkezve organikusan
valami
alakult
klipből,
ki.
Valami vagy valami ilyesmi.
Na de ez például zseniális szerintem.
De szám az és, organikus szerintem amúgy.
Aha. És az, hogy ők szóval az, hogy egy koncertfilm alatt a moziban biztonságosnak érzed annyira a közeget, hogy táncolj, ez szerintem kurva jó. Az, hogy elmész egy koncertre, és emberek ott megkérik a barátnőjük kezét, karkötőket cserélgetnek, csillámot adnak egymásnak, eleve, hogy olyan ruhában mennek oda, amiben önmagukat jól érzik, mindegy, hogy hogy néznek ki. Ez szerintem egy olyan élményt ad, amire a legtöbb nőnek, meg egyéb Swiftie rajongónak iszonyat nagy szüksége van. Uh-huh. És szerintem ez az egyik legnagyobb titka, de hogy ez honnan alakult ki, és miért pont nála érzik ennyire biztonságban magukat az emberek, azt nem tudom. Uh-huh. Azt tudom, azt többször hallottam, és nekem amúgy alapvetően, mivel a zenéjével annyira nem tudok azonosulni, ezért volt mindig nagyon szimpatikus, mint sztár, azt hallottam, hogy nagyon jól bánik a rajongóival, hogy tényleg ilyen benfentes velük, hogy kedves velük, hogy nyitott velük, de ez meg ugye sok emberről elmondható, szóval. Mm.
Jó, de mondjuk azt, hogy elhiszed el, hogy tényleg így gondolja, vagy nem, az nem mindenkire mondható el, szóval.
Ja.
Igen, egy dalszövegben volt benne, elvileg ez a karkötő, és akkor onnan jött.
Szóval szerintem nekem ez az egyik... Vagy ez a megfejtésem, hogy ez az egyik összetevője.
És akkor ez így görgette maga előtt a húgódot, hogy látták az emberek, hogy fú, de jó lehet ilyen karkötőt cserélni, meg benne lenni.
Hát igen,
és a social médián futott, és akkor én is része akarok lenni. Igen. És akkor egyre többen csatlakoztak a hype-hoz, hogy
igen,
mert hogy vártnak az emberek erre a kérdésre.
Igen, az nyilván kérdés, hogy ez most mikor lett faktor az, hogy ez van, de szerintem a jelenlegi állapotában szerintem ez nagyon fontos része a Taylor Swift kultúrának, amennyire én látom külső szemlélőként. Mm.
Ez jó megfejtés amúgy.
Köszönöm. Erre én is büszke vagyok.
Igen, tetszik.
Erre amúgy, hogyha nem megyünk el szerintem a koncertfilmre, akkor lehet ez nem jut eszembe.
Mm.
Mert pont arról jutott eszembe, hogy bazd meg, mennyire jó lehet egy olyan közösséghez tartozni, aki, hogyha elmész egy filmre, ami ezzel kapcsolatos, van olyan biztonságérzeted, hogy bazd meg felállsz egy moziban és táncolsz. És erre szerintem akkora szükség van, hogy emberek merjenek egy kicsit így emberek lenni, vagy nem tudom. És ez amúgy a fehér emberekre különösen jellemző. Mert a feketéknél például...
Ez rasszizmus.
Jó. Hogyha a feketéknél például ugye eleve van ilyen, hogy gospel, meg ilyenek, és fehérként belecsöppeni szerintem mondjuk, aki nem tudom, keresztényként vagy katolikusként nevelkedik, furcsa lehet belecsöppeni egy olyan misébe, ahol mindenki üvölt, és zenél, és tapsol, és élvezi, szóval és amúgy szerintem ez tökre látszik ilyen TikTok reakció videókban, meg YouTube-on is, hogy a feketék annyira, nem, nyilván nem általánosságban, de hogy nagyon gyakran feketék, latinok sokkal...
Jobban megélik az érzéseik.
Megélik az érzéseik. Igen, megélik az érzéseik. Fú, már bazd meg beszélni sem tudok mindjárt. De hogy nem félnek kifejezni sem az örömöt, sem a bánatot, hangosak, és ez amúgy szerintem jó dolog. Ez szerintem nagyon sokszor hiányzik az emberekből.
És írja itt... Valász Patri, hogy annyi simet kaptak pedig a mozi Swifties, és ez pont alátámasztja, amit mondasz, hogy a társadalom nagy része ezt lenézi.
Meg Magyarországon.
Magyarországon pláne szerintem, de hogy ott a maguk mikroközössége, az meg támogató, és persze menjünk ki körbe-körbe rohangászni a színpad elé, meg vagy mozi elé, meg táncoljunk, meg énekeljünk, és pont ez a lényege, nem? Hogy alapvetően ez nem megy elfogadott, de abban a közösségben, mivel ez egy ilyen bátorított, támogató közösség, ezért meg tudod csinálni azt, amit amúgy nem mernél.
Igen.
Mert hogy benne pedig... van, ez a felettesíned le...
Pedig igen, amúgy szívesen... Pedig vágysz rá!
Szívesen
pedig
énekelni, szívesen táncolnál, igen. Csak az a felettesíned, ez korlátoz, de ebbe a közösségben szabad elengedheted magadat. Ja.
Ja.
De amúgy én is a Twitteren például ilyeneket írtam, hogy ilyeneket olvasom, hogy hogy voltam Taylor Swift koncertmoziba, és hála az égnek itt nem énekeltek meg táncoltak, mindenki kultúrátan tudta nézni, és akkor azt mondom, hogy...
De jó, hát, én pont arra... Néma csendben egy koncertfilmet.
Én pont arra vártam, hogy... És nálunk csak egy-két ember volt, nagyon cukik voltak, akik ott táncoltak. Én pont arra
jó,
vártam.
Jó, mondjuk mi vasárnap este, éjszaka.
Igen, és 10%-a volt el a mozinak, de hogy pont arra vártam, vágytam, hogy az emberek jól érezzék magukat, és
igen. By the way, én annól azért kezdtelek el követni Hédi, mert megláttalak, és mondom, bazd meg, ő a magyar Taylor, teljesen ugyanúgy néznek ki, és ez csodálatos. Aztán itt ragadtam. Amúgy Anna telefonjában úgy vagyok beírva, hogy Taylor Swift. De ő utálja Taylor Swiftet. Úgyhogy ez lehet, hogy csak sértés. Mert szerint is hasonlítok. És amúgy ez vicces, mert mindig nevettem rajta, hogy már többen mondták, hogy hasonlítunk, amúgy én nem látom. Csak a szőke haj miatt.
Sokkal karakteresebb arcod van szerencsére.
Jó. De hogy tök vicces, ugye Taylor, az ő keresztneve, az az én vezetéknevem, mint Szabó.
És a Swift, az pedig imádod a Suzuki-t. És...
Bocs, jó a poén, tök jó. Viszont egy dolog még eszembe jutott, ami napok óta rágódok, és muszáj kimondanom ebben a streamben. Az, hogy Taylor Swiftnek az a keresztneve, hogy Taylor, és az a vezetékneve, hogy Swift, az számomra szürreális. Olyan, mint hogyha ez a név nem egy emberi név lenne.
Az egész nő olyan, mint egy AI generálta Barbie-szerű valami. De tényleg a mozgása, az énekhangja, a tánca, végig az volt az érzésem, hogy, hogyha az ülények lejönnének, és megnéznek nagyon sok mindent, és mondják, hogy most csinálok egy popstárt, akkor egy ilyen popstárt csinálnának.
Most én ezt nem ezért mondtam. Szóval jó. Szerintem nem hihetetlen a neve, hanem csak annyira ilyen, a Taylor Swift az egy fogalom, így egyben, hogy sosem gondoltam bele, hogy neki amúgy a Swift az a vezetékneve. Ami amúgy egy ilyen tök különleg, vagy hát nem tudom, nem sok embert ismerek, hogy így Swift. Volt egy Swift nevű amerikai elnök, vagy ezt csak beképzelem? Na mindegy, a Suzuki Swiften kívül nem sok Swiftet ismerek. Ennyit tudtam.
Ennyit.
Ez volt a megfejtésem.
Kicsit közelbe jutottunk.
Ahogy érzed?
Ahogy érzed? Nem tudom.
Nem vagyok benne biztos.
Hát szerintem, hogyha egy popstar, mondjuk Azaria 17 évig még sztár szeretne lenni, nem tudom neki, amúgy szerintem neki nem ilyen céljai vannak, de hogyha ezt szeretné, akkor szerintem ez az irány. Jó, most meg tudsz tölteni háromszor egy sportcsan, egy stadiont egyedüliként Magyarországon, akkor az az irány, hogy te is létrehoz valami ehhez hasonló ilyen közösséget, ami már-már-már szubkultúraként tud működni.
Jobb is a fejem.
Ennyi az?
Ja.
Akkor ez lesz a megoldás?
Én azt érzem, hogy vannak olyan szituációk az életben, ahol tényleg bazd meg a csillagok is úgy kell, hogy álljanak. És szerintem nem igazán hiányzik belőle semmi, de nincs is benne az a plusz. Jó az, hogy sokan tudnak vele azonosulni, mondjuk a szövegeivel, vagy a zenéivel, de hogy tényleg azt érzem, hogy vannak dolgok, amikhez az óriási szerencse kell, és ez neki megadatott. De és ezzel az a baj, hogy ez olyan, mint hogyha degradálni akarnám az ő tehetségét, vagy az ő létjogosultságát, de nem.
Valami hallgattam ezt, és ez tök jó megfogalmazás volt. Ki mondta azt, hogy lehet, hogy a Majka.
Akkor az én voltam.
Vagy lehet, hogy nem. De. Mindegy, valami olyasmi volt, hogy szembe jön veled a szerencse, de amikor szembe jön veled, akkor neked le kell tenni oda egy olyan produktumot, csak az, hogy szerencsés vagy, attól nem leszel sikeres,
persze.
Hanem ahhoz, hogy ennyire híres legyen, ahhoz kell szerencse, plusz kell ez a produktum, amit amikor szembe jön veled a szerencse, le tudsz tenni az asztalra, hogy oké, én ezt tudom nyújtani.
Igen.
Nem tudom, ki mondta ezt, hogy hol hallottam. De tök igazán találtam.
Igen, én is így gondolom. Lényegében ezt is mondtam, csak nem tudtam ilyen szépen megfogalmazni.
Igen, ellentétben Majkával, nem tudom, ki mondta ezt. Aki mondta. Majka mondta, na jól van, köszönjük, hogy itt voltatok. Ez egy tök jó adás volt, még egy kísérleti adás, nagyon kis jön már ilyen. Úgyhogy nem tudom, jó volt. Én élveztem, hogy ilyen
tarizgatásokban
voltunk.
Amúgy egy kicsit élveztem azért is, mert hogy mind a ketten kívülállók vagyunk ebben.
Igen.
Biztos sok hülyeséget mondtunk, amit a Swiftik hülyeségnek gondolnak. De hogy élveztem, hogy nem tudok olyan nagy indulatokkal beszélni, sem mellette, sem ellene, hanem tényleg csak kifejtegetni, ami izgi szerintem. Mi lesz jövő héten? Nem beszélhetünk meg biztosra.
Nem. Van egy-két téma. Aztán majd kiderül, hogy melyikhez van kedvünk.
Én például egy Jó barátok hetkenen.
Igen, amúgy lehet, hogy azt megcsinálhatnánk, mert élveztem a Harry Potter-est is, meg most ugye a Chandler halála miatt
Matthew
is amúgy,
Perry.
Igen, amúgy is benne van a levegőben. Szóval most amúgy hiszem mindenki Jó barátok
lázban
ég. Hát szóval most mindenki újra nézi a Jó barátokat. Vagy hát nem tudom, amennyi ismerősöm birilezik, ott mindenhol látom, hogy feltétlenül ilyen Jó barátok. Szóval.
Smithy vagyok, és úgy döntöttem, életben hagylak. Köszönjük.
Majd egyszer csináltunk így ugyanilyet K-popba is, csak az még egyszer. Szóval most ez így nagyon
az sok... Tőlem, az tőlem még messzebb
igen,
áll. Az,
nagyon...
Ahhoz én már nagyon boomer vagyok. Nagyon millenial.
És nagyon-nagyon sok idő volt ez a télosztatásodás is, szóval amúgy nem szoktunk ennyit beleölni ebben, mert ez csak egy ilyen poénkodás egymás között, hogy podcastelünk, szóval ez nem
igen.
Ilyen komoly dolog. De hogy ebben azért jó pár ulet beleöltünk.
Igen. Jaj, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, meg amúgy tök jókat mondtatok, meg... Valahogy az adásmenetet egy kicsit majd lazítani kéne legközelebb, hogy a kommenteket így
igen. Igen, csak mindig az jut eszem, hogy ebből lesz egy vágott videó YouTube-on.
De te azzal ne foglalkozz, azt én vágom.
Igen.
Te csak tartsd számon a listán.
Kardashian-t is akartál.
Tudom, de arra meg nagyon fel kell készülnöm. És arra nekem kell, és azt most nem tudom még, hogy mikor fér bele. De az is lesz, az is rajta van a listán, csak nem tudom mikor. Igen.
Igen, amúgy a K-pop az tényleg nagyon érdekes, mert az egész iparág. Szóval, hogy
az... Amúgy az is érdekel engem, csak tényleg én arról még annyit tudok, mint Taylor Swiftről. Tehát, hogy K-popot még annyit sem hallgattam, mint Taylor Swiftet.
Jó, van. Köszönjük, hogy itt voltatok, és még egyszer is sziasztok!
Puszi! Those L's I couldn't sleep right now. I get paid, vacay, I'm staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need bad energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get around me.